Tisztelt hallgatóság, itt az egész sorozat során az úgynevezett kozmológiai standard modell alapján meséltem el a világ történetét, tehát az első néhány előadásom magának a standard modellnek a felépítéséről volt szó, aztán később ennek alapján végighaladtunk a világ kezdeti pillanataitól a majdani legutolsókig. Az előző előadásom viszont már egy olyan... Nem jó? Mondjam?
Jó.
Jó. Az előző előadásom viszont már egy olyan témáról volt szó, hogy hát ha a mai standard modellnek bizonyos alapfeltevései nem igazak, és akkor módosítani kell, bizonyos dolgokat újra számolni, másokat meg ennek alapján végig gondolni, és talán bizonyos fővonások is módosulnak. Ez a változtatás, ez a kozmológiai állandónak az újra bevezetése volt. Tehát ugye Einstein annak idején bevezette ezt a bizonyos kozmológiai állandót, aztán pont amikor rájöttek, hogy a világegyetem tágul, akkor eldobták, és onnantól kezdve a Friedman modellek alapján épült ki a standard modell. Most a legutóbbi mérések azt mutatják, hogy hát van ilyen kozmológiai állandó. Akkor miben változtatta ez a világegyetemnek a történetét? Úgy tűnik, hogy mivel ez kicsi és kezdetben nem számított, ami eddig történt, vagy legalábbis az első 10 milliárd évnek a történetében nem szólt bele. Hanem majd a késői jövőben ott változtatni fogja a sztorit, erről volt szó két héttel ezelőtt is meg a múltkor. Most megint belegondolunk a kozmológiai modell alapjaiba, és hát a következő héten meg az után is majd ilyesmiről lesz szó, hogy vannak olyan alapfeltevések, amik annyira természetesek, az ember ki sem mondja, és hát hogyha azok közül is valamelyik nem igaz, és valamelyiket másképp kell elképzelni, és ennek megfelelően akkor valahogy az egész másképp van. Az egyik fő adat, amit az ember betesz egy ilyen kozmológiai modellbe, hát egyáltalán mit is kell betenni, kozmológiai modell alap, hogy van súlyt. Jó. Úgy. Modell inputjaként berakjuk a fizikai törvényeket, kvantummechanika, gravitációelmélet, meg egyebek, bizonyos fizikai állandókat, mennyi a fénysebesség, mennyi az elektromos töltés, egység, meg ilyesmi, valami kezdeti feltételeket, hogy izotróp robbanás volt, mekkora svunggal indult neki, és így tovább. És vannak olyan köztudomású adatok, amiket meg se mondunk, hát pontosan föl se sorolunk, hát mert persze azt be kell tenni a modellbe, például, hogy mennyi a pi. Ezt is mindenki tudja, de azt nem tekintjük külön inputnak. És ennek alapján számítógépes modellel rekonstruálják a világ történetét. Ilyen paraméter az is, hogy a világ háromdimenziós, pontosabban a tér háromdimenziós. És hát időnként ezt feszegetni szokták, hogy hát ha nem annyi, illetőleg honnan tudjuk, hogy pont ennyi. Tehát honnan tudjuk? Ugye azt szokás mondani, hogy egy kísérleti tapasztalat, hogy egy tömegpontot egyértelműen meg tudunk adni, ennek a helyzetét meg tudjuk adni három darab számadattal, szoba sarkától x, y, z koordinátákkal, vagy kicsit bonyolultabban is koordinátázva. A relativitás elméletre szokták azt mondani, hogy hozzátették negyedik dimenziónak az időt. Hát akkor ötödik dimenziónak hozzátehetjük a hőmérsékletet, a hatodiknak meg az infláció értékét, meg ilyesmit. Szóval attól, hogy egy ilyen hosszú oszlopba beír az ember még néhány számadatot, attól még igazándiból nem válik több dimenziósá az a rendszer. Tehát emögött bonyolultabb matematika van, tehát az egész speciális relativitás elméletnek a matematikai apparátusa sokkal erőteljesebb állítás igazából ennél, hogy hát még ott van egy negyedik adat. Ennél sokkal matematikailag pontosabban megfogalmazható dolog mi az, hogy az tényleg egy negyedik dimenzióként viselkedik az a dolog. Egyáltalán az ember fölveti akkor már ezt az ötletet, hogy hát miért pont egy időkoordinátát teszünk oda. Tessék egy pillanatra elképzelni, úgy sem lehet elképzelni, hogy milyen lenne az, hogyha két időkoordinátánk lenne. Akkor lehetne rajzolni egy ilyen idősíkot. És akkor az ember azon töprenik, hogy ugye a részecskék így haladnak előre az időbe, azt is nehéz elképzelni, hogy így lehagyják egymást, mint a versenyautók, de akkor, hogyha több dimenziós lenne, akkor lehetne kerülgetni egymást, mi van, amikor ketten keresztezik egymást az időben, vagy egyik idő erre múlik, másik arra, tehát mi, hogyha valaki egy ilyen időben elkezdene körbe menni. Szóval ez nagyon nem fér össze az időnek az egyik alaptulajdonságával, amit annyira, hogy mondjam, magától értetődőnek veszünk, hogy ebben mese fogalmazok, és matematikailag és kicsit nehezen megfogom, az, hogy irányított, hogy egy irányú. Egy síkot nem lehet úgy irányítani, hogy legyenek, hogy erre kell menni benne, egy egyenest azt lehet. Tehát, hogyha egynél több dimenziós lenne az idő, akkor az nagyon másképp viselkedne, mint a mi időnk. Ennek ellenére természetesen a fizikusok mindenre képesek, és kitaláltak már például olyan szuperrelativitás elméletet, amiben az idő háromdimenziós. Ugye, azt mindegyiknek lehet ideologizálni. Hát, hogyha a tér háromdimenziós, és a relativitás elmélet addig soha nem látott egységbe forrasztotta a teret meg az időt, hogy lehet idézni a mesekönyvekből, hát akkor nyilván az idő is háromdimenziós. Matematikailag lehet konstruálni egy olyan modellt, amiben teljesen szimmetrikusan szerepel a tér meg az idő, három tér és három idő koordináta van. Ki lehet dolgozni. Nyilván senki nem bírja elképzelni, hogy közlekednek az objektumokat a 3 plusz 3 dimenzióba, és itt kijönnek például fénysebességnél gyorsabban mozgó részecskék, meg időgépek, meg egyebek, természetesen, persze, hát a síkban is lehet körbe menni, és az nem tiltott dolog. Egy egyenesnél az durvább dolog, meg kell állni, és meg kell fordulni. Egy többdimenziós térben úgy is vissza lehet jutni oda, hogy az ember sose lassít. Hát ez a nagy különbség, tehát egy dimenzióban a visszamenetel az valami durva dolog. Több dimenzióban abszolút természetes. Tehát egy ilyen típusú modellben az időkép, hát az mindennapos dolog lenne, vagy hogy kell mondani, akkor nap se lenne, szóval mi az, hogy mindennapos. Mindenesetre az ilyen ennyire durva modelleket most hanyagoljuk, attól még lehet, hogy valamilyen értelemben igazak lesznek, de arról majd 100 év múlva fognak előadást tartani. Egyáltalán honnan tudjuk azt, hogy tényleg pont háromdimenziós az idő? Bocsánat, a tér. Erről úgy kb. 10 éve megjelent egy érdekes könyv, Gorelick írta, hogy miért háromdimenziós a tér, és ebben összegyűjtötte a fizika különböző fejlődési fázisaiban erről elmondott dolgokat, és hogy hát nem csak dumáltak a fizikusok, hanem számoltak és mindenféle érdekeset meséltek erről. Az egyik érdekes dolog az, hogy vannak olyan fizikai törvények, amiket meg lehet fogalmazni dimenziótól függetlenül, de a megoldások attól függnek, hogy hány dimenziós térben próbáljuk megoldani. Az egyik ilyen nevezetes törvény az elektrodinamikának a Gauss törvénye. Most az elektrostatikának. Az úgy szól, hát azt akarja megmondani, hogy jönnek ki az elektromos töltésekből az erővonalak. Hát lényegében azt mondja, hogy az erővonalak azok nem keletkeznek úgy a semmiből, hanem ott onnan jönnek, ahol töltések vannak, viszont utána nem enyésznek el. És ez durván ugye azonos az 1/R négyzetes törvénnyel. Mennek széljen, és egyre ritkábban vannak az erővonalak. És ezt úgy lehet megfogalmazni, hogyha veszek egy ilyen zárt felületet, amin belül töltések vannak, akkor az abból kijövő erővonalak száma arányos azzal, hogy mennyi töltés van oda benne. És akkor ezt úgy lehet megfogalmazni, itt vannak benne a töltések, körbeveszem őket egy felülettel, és akkor az itteni kimenő erővonalakat, persze csak azt számít, ami merőlegesen megy ki a térerősség, stb., azt összeadom az egész felületre. Ezt matematikailag egy kicsit cifrában kell csinálni. De például abban a nagyon egyszerű esetben, hogyha egy darab pont töltés van ott középen, és nem akármilyen krumpli alakú felülettel veszem körbe, hanem egy gömbbel, akkor nagyon egyszerű, hiszen akkor ennek a gömbnek a felületén, ugye a szimmetria érzékben, a gömbérzékben mindenki érzi, hogy mindenhol egyforma a térerősség, és merőlegesen megy ki, akkor ez az össz a felületen kimenő fluxus az egyszerűen az itteni térerősség szorozva a felszínnel, mert hát ez arányos a bennlevő töltéssel, benne meg van egy darab Q-töltés, és akkor ebből az jön ki, hogy egy R-sugarú gömbön a térerősség arányos a töltés per a felület. Na, de az, hogy mekkora a felület, az attól függ, hogy hány dimenziós térben vagyunk. Más a gömbnek a felülete, más a körnek, tehát két dimenzióban ugye a kör kerülete felel meg a gömb felületnek, négy dimenzióban, ötben matematikailag definiálni a gömböket, és ki lehet számolni. És ebből a következő jön ki. Természetesen három dimenzióban akkor a gömb felülete az 4πr négyzet, tehát akkor a töltés per r négyzettel arányos a térerősség, és ennek megfelelően a potenciál az 1/R-rel arányos, az elektrostatikus potenciál. Síkban viszont akkor a térerősség lesz 1/R-rel arányos, itt van egy két dimenzióban a térerősség, és a potenciál viszont logaritmikusan változik. Egy dimenzióban viszont nagyon furcsa dolog jön ki. Egy dimenzióban a térerősség az konstans, a potenciál pedig a távolság abszolút értékével lesz arányos. Tehát mindegyiknél így növekszik, de más függvény szerint. Tehát ugyanannak a fizikai törvénynek a megvalósulása különböző dimenziókban más. Hát jó, hát kicsit másképp kell húzni ezeket a piros görbéket, de ezek rettentően durván változnak. Egyrészt mi történik, ha közel akarok menni a centrumhoz? Ezekben az esetekben akkor lejutok a mínusz végterembe. Tehát amikor beesek a centrumba, akkor végtelen nagy energiát nyer a részecske, tehát végtelen sebességgel esne be. Ezek például akkor így közvetlenül nem férnek össze a relativitás elméletemben, az nem engedi meg, hogy végtelen sebességgel mozogjunk. Tehát az ilyen típusú modelleket biztos módosítani kell a relativitás elméletben. Egydimenziós térben vidáman be lehet ide esni, és hát akkor ennyi energiát nyerünk, hogyha érkeztünk. Durvább a dolog, hogyha el akarunk menni a végterembe. Szakítsuk ki ebből a potenciálból egy másik, ugye minek az energiája van itt felül? A potenciál az egy másik töltésnek az energiája, ennek a központi töltésnek a terében. Három dimenzióban megszoktuk, hogy mozog egy részecske, ha elég nagy energiát adunk neki, mondjuk ennyit, akkor olyan nagy energia lesz, hogy elmehet a végterembe. Ugye ez itt a potenciális energia, ami a fölött van, az a mozgási energia. Hogyha mondjuk ennyi az összenergiája, akkor csak idáig mozoghat el, mert akkor már elfogy neki a mozgási energiája, itt az összes energia potenciális. Ha ilyen sok energiája van, akkor akármilyen messzire mehet, még mindig marad neki ennyi, és akkor tud mozogni a végtelenig. Tehát három dimenzióban durván szólva a hidrogénatom ionizálható. Hogyha ez a potenciál egy központi protonnak, vagy pozitív töltésnek a elektrostatikus tere, akkor megfelelő energiával az elektron leszakítható. Kettő dimenzióban már nem, hiszen a logaritmus görbe így fölmegy a végterembe. Akármilyen nagy energiát adunk neki, valahol bele fogunk botlani ebbe a görbébe. Egy dimenzióban is nem lehet messzire húzni. Egy ilyen hidrogénatom jellegű képződményt, amit ugyanaz a fizikai törvény írja, csak különböző dimenziókban próbálunk vizsgálni, háromnál kisebb dimenzióban nem lehet ionizálni. Ami azt jelenti, hogy hát egészen más lenne a világnak a sorsa, hogyha nem lennének ionok, tehát ugye elég sokszor látjuk azt, hogy ionizálódik, megérek kombinálódik, átalakul az egész kémia, az az, hogy elszedjünk egy töltéstől egy részecskét, odaadjuk a másiknak. Világ történetében akkor hidrogénatomok csak úgy lennének, hogy eleve úgy keletkeztek, már kötött állapotban. Hát nekünk itt külön keletkeztek, aztán később kerültek össze. Ilyesmi egyszerűen nem férne bele a világ történetében, hogyha nem lenne ionizáció. Hát háromnál kisebb dimenzióban egyszerűen ilyen nincs. Na és mi van, hogyha például a bolygók mozgását nézegetjük. Csak itt mellékesen itt felvettetem, az irodalom természetesen foglalkozik az alacsonyabb meg magasabb dimenziós világokkal. Ugye valamikor még az 1880-as években írták meg a Flatlandet, magyarul nem olyan régen jelent meg, úgy van Síkföld címen, ahol egy kockának, vagy persze egy négyzetnek a kalandjairól van szó, szomszédja Mr. Háromszög, meg egyebek, és akkor egyszer csak találkozik egy gömbbel, aki a magasabb dimenzióból jön, és szellemként viselkedik, és ugye mit észlel belőle? Először megjelenik egy pont, aztán egyre növekvő kört fog látni, és így tovább, és akkor úgy nem érzi, hogy ez most hogy olyan, mintha mi meglátnánk itt egy pontot, ami elkezden növekedni, aztán megint összemegy és eltűnt. Tehát nyilván szellem, hát valami ilyen típusú kalandjai vannak. Meg ugye ilyenkor elmesélik azt a sztorit, hogy be volt zárva a szekrénybe, ami ott egy ilyen téglalapot benne volt az aranytárgy, és a gömb benyúlt és kivette, és kívül letette megint, tehát eltűnt a zárt dobozból, és kívül megjelent. Most mind csak legyidnünk, hogy teleportáció, de ez 100 évvel ezelőtt, ez még furcsa hangzott. Szóval csak a szellem meg tudták csinálni. Egy másik ilyen kvázi kétdimenziós világ, az egy nagyon érdekes könyv, azt már többször ajánlottam mindenkinek a figyelmébe. Hal Clement írta, aki fizikus és csillagász. Két könyv jelent meg magyarul, az egyik az Elveszett rakéta címmel, a másik az ennek a folytatása. Ez egy olyan bolygó játszódik, ahol rettentően erős a gravitáció, 300 vagy még több G, ilyen nagyon lapos lények élnek rajta. Viszont nagyon gyorsan mozog, tehát a sarkon 300G van, az egyenlítő meg 3G. És akkor ahogy kirándulnak, vagy hajókáznak, akkor ahogy változik a gravitáció, változnak a fizikai törvények, és furcsaságok történnek velük. Az emberek a műholdról társalognak velük, és rá akarják beszélni őket, hogy erre menjenek, azt mérjék meg, amaz mérjék meg a bolygójukon, szóval sok furcsaság történik. Na ezeknek a lényeknek nincs fogalmuk a harmadik dimenzióról. Tehát ők nem effektíve kétdimenziósok, nem igazából, de minthogyha olyanok lennének. Tehát hajókáznak ilyen nagy lapos tutajszerűekkel, amin van árbóc, de ha valaki fölmászik az árbócra és leesik, azt nem veszik észre, mert olyan gyorsan esik le, villanás kész. Már csak a plecsnit látják, ami marad belőle. Tehát őnáluk az olyan, mint hogyha valahogy így eltűnne valaki a világból, tehát egyszerűen nincs fogalmuk arról, hogy szabad esés. Mert az nekik túl gyors mozgás. Ahhoz képest a könyv végére már léggömbbel közlekednek, tehát megtanulják kiaknázni a harmadik dimenziót. Szóval ezeknek az ember megpróbálja elmagyarázni azt, hogy milyen a háromdimenziós világ. És hát nyilván ott kezdik, hogy elkezdenek nekik matekot tanítani. És ilyen jellegű képleteket, mint amit én itt az előbb mondanattam, hogy hát mérd meg például a térerősséget. Egy ponttöltéstől bizonyos távolságban a térerősséget, hogyha az nem 1 per R szerint változik, hanem 1 per R négyzet szerint, akkor ez arra utal, hogy te nem kétdimenziós világban élsz, hanem háromdimenziósban. Ez nyilván egy kicsit absztraktú, kell neki tanulni a matekot, hogy ezt megértse, és akárhány dimenzióban ki tudja számolni, utána már mérés kérdése, hogy az ő világa melyik. Azért ez nem teljesen meggyőző dolog, mert ezzel előbb el kell fogadni, hogy ez a fizikai törvény. Hogyha valaki azt tanulja az iskolában, hogy az a fizikai törvény, hogy 1 per R négyzetes a gravitáció vagy az elektromosság, akkor ő úgy képzeli, hogy más dimenzióban is 1 per R négyzetes. És akkor viszont nem érvényes ez a Gauss törvény, ami így a gömbre fogalmaz a dolgot. Akiben eléggé beleverték a fizikát, az tudja, hogy ez a megfogalmazás sokkal alapvetőbb, mint az 1 per R négyzet, ezért azt mondja, hogy ha más dimenziós lenne a világ, ez akkor is érvényes lenne, és az már esetleges, hogy néz ki konkrétan a képlet. De akiben csak a gazdnátpálcás középiskolai fizikatanára verte bele a fizikát, és az megtanulta, hogy 1 per R négyzet, és akkor csodálkozik, hogy miért mondok olyat, hogy más dimenzióban másképp nézne. Ezt nyilván nem bírjuk kipróbálni, mert hogy nincsenek tapasztalatunk más dimenzióból. Hogy mondjam, akkor a fizikus ízlésnek és a átpártának a konfliktusát kell itt ilyenkor mindenkinek magának megoldani, hogy melyik az alapvetőbb törvény. Minden esetre 120 évvel ezelőtt, amikor ezt elkezdték kicsit komolyan venni, akkor utána számoltak, hogy például, hogy milyenek lennének a bolygópályák. Ugye az emberek megtanítják azt, hogy a bolygók síkban keringenek, ez következik a newtoni gravitációból, pontosabban abban, hogy az erő az centrális. Tehát a két test között a köztük levő egyenes irányába hat, abból már következik, hogy ez akárhány dimenzióban igaz, akárhány dimenziós a világ, akkor a centrum körüli keringés az akkor is síkban van. És utána akkor abban a síkban az ember kiszámítja a Kepler-ellipszist. Hát azt mondanák első blikre, hogy akkor akárhány dimenziós világba kijönne a Kepler-féle ellipszis pálya. Hát attól függ, hogy mit tekintünk megint a gravitációnak az alaptörvényének, az 1 per R négyzetet, vagy ezzel az elektrostatikai Gauss törvényen analóg megfogalmazást megint az erővonalakról. Hogyha ezt mondjuk, hogy az erővonalak, akkor az előbb fölírt képletek érvényesek itt is, tehát hogy a gravitációs erő is ezek szerint a hatványfüggvények szerint változik a különböző dimenziókba, és akkor viszont a Kepler-ellipszis helyett ilyen erőtörvénnyel kell megoldani a mozgásegyenleteket. Hát háromdimenzióban természetesen kijön a ellipszis pályafókuszában a centrumban. Két dimenzióban valami ilyen nem záródó ellipszis pályát kapunk. Ugye mindenki büszke rá, hogy hát tudja, hogy a általános relativitás elmélet szerint a mi dimenziónkban is így van, csak hát a Merkur ezt csinál, csak egy kicsit tér el, szóval sokáig kell várni, amíg az ellipszis így körbe precesszál. Két dimenzióban hát gyorsabban, durvában eltérne. Négy dimenzióban, hogy első blikre valami hasonló van. Durvább dolog történik akkor, hogyha valami kis lökés éri a pályát. Képzeljük el, hogy egy meteor ráesik arra a bolygóra, akkor ad neki még valami extra energiát, meg extra perdületet, meglöki. Két dimenzióban valami egészen durva pályára fog állni. Három dimenzióban az történik, hogy továbbra is ellipszis pályán kering, csak egy másik ellipszis, egy picit különböző ellipszisre áttál. Ilyen értelemben három dimenzióban az ellipszis pálya stabil. Nem az eredeti, hanem egy ahhoz közeli másik ellipszisre. Valamint, hogyha kicsit odébb teszem, mert ott is megáll, és az is egy megoldás. Négy dimenzióban egészen durva dolgok történnek, egy pici lökésre, egy ilyen viszonylag zárt pályára elrepülne a végtelenbe. Az a furcsa dolog derült ki, hogy a mi értelmünkben stabil pályák csak három dimenzióban vannak, két dimenzióban ilyen kvázi stabilnak tekinthető. Ha én most egy olyan világot akarok elképzelni, ami ben létezik atom, mondjuk hidrogénatom, vagy naprendszer, tehát stabil, és de ionizálható, tehát letéphető egy bolygó, vagy az elektron is kimehet a végtelenbe, de ha éppen akarom, akkor ott marad, és akkor viszonylag tartósan létezik, ez kizárólag három dimenzióban képzelhető el. Ez durva matematikai tény. Természetesen mondhatjuk, hogy hát a Fenagausz-tételbe, hát képzeljünk el egy 27 dimenziós, vagy 42 dimenziós teret, egy egészen más fizikai törvényrendszerrel, mint a Gauss-törvény, és akkor nem kell az egyperre nézete. Hát akkor néha majd kijön valami más, majd kiszámoljuk. Rendben van, hát ilyen világokat ki lehet találni, csak hát mi arra próbálunk hajtani, hogy azért a mi világunk ebbe beleférjen, tehát hogyha nem is közvetlenül, de azt lehessen mondani, hogy ennek a módosított fizikai törvényrendszernek valamilyen értelemben a mi világunk egyik megjelenése. Tehát egy egészen másfajta fizikát, azt nyilván fantázia világba ki lehet találni, de annak nem sok köze van a miénkhez. Ha miénket vissza akarjuk kapni, akkor nagyon messzire nem mehetünk, és egészen döbbenetesen az jön ki, hogy ez csak három dimenzióban lehetséges, hidrogénatom meg naprendszer. Még egy ehhez hasonló furcsa dolgot lehet itt elmondani, ugye hát hogy látunk? Elindulnak a testekről a fényhullámok, gömbhullámként terjednek szanaszét. A hullámoknak az egyenletét föl lehet írni, megint csak akárhány dimenzióban ugyanúgy néz ki az egyenlet, és a gömbhullámok egyenletében viszont, tehát amikor az általános hullám egyenletet arra specializálom, hogy egy pontból gömbszerű mennek ki a hullámok, abban effektíven megjelenik az a paraméter, hogy mennyi a térnek a dimenzió. Oda bele van írva az egyenletbe, hogy D-1 jelenik meg valahol, Kovi majd levezeti, tehát D-1 dimenzió, a dimenzió mint szám megjelenik. És az egyenlet megoldása során akkor ezt az ember használja, ezt a paramétert, és a következőket érdemes megnézegetni. Képzeljük, hogy nem egy sík hullám, ez nem egy ilyen színuszos hullám indul ki, hanem valami modulál. Tehát ott a centrumban ott valami történt, valami jelet bocsátotta ki. Például valaki beszél, ugye nem csak fényre, hanga is igaz ugyanez, ott is ugyanolyan a hullám egyele, csak a benne szereplő hangsebesség más, nem a fénysebesség. Tehát mondjuk valaki egy modulált jelet bocsát ki. Bizonyos távolságra most nálunk mi történik? Hát ugyanazt a jelet halljuk, csak halkabban. Hiszen 1/R négyzettel gyengül, egy nagy gömbön elterjed, és egyre gyengül a hullám, hogyha nem túl messze van valaki, és még elég éles a füle, hogy ezt fényre se lehet mondani, akkor ugyanazt a jelet hallja, csak halkabban. És nem, tehát egy ilyen jel helyett egy ilyet, de ugyanúgy van modulálva. Döbbenetes, ezt így lehet mondani, hogyha van egy ilyen hullám, ami egy adott időpillanatban így néz ki, egy függvényírja le, akkor egy későbbi időpillanatban eltolódik, célszertével odébb megy, ahol cél a sebesség, és egy szorzó tényezőt kap, ami pont 1/R. Tehát ilyen a hullámegyelet megoldása. Három dimenzióban. Csak három dimenzióban. Minden más dimenzióban egészen másképp néz ki a hullámegyelet megoldása. Tehát durván szóval olyasmit, hogy egymást követő eseményeket én egymást követően látok, ez csak három dimenzióban lehetséges. Mindenki hallott már őt, amikor a mormola, villámcsapás, oda, még egy ideig morog a vihar, miért is? Mi ezt azért észleljük, mert össze-vissza verődik a felhőkről, meg a hegyekről a hang, tehát ugyanannak az egyszeri, pontszerű eseménynek a hangja, többször egymás után érkezik a fülünkbe, egy szétkenődve. És képzeljük el, hogyha ilyen lenne ez az esemény, pontosan minden eseménynek ilyen lenne. A kettő meg négy dimenzióban a hullám egyenletnek ilyenek a megoldása. Ugyanannak az egyenletnek, ami mi dimenzióban leírja a közönséges fény- és hangterjedést, akkor az történne, hogy ott, mit tudom én, koppantok így egyet, tehát egy ilyen pillanatszerű jelet hozok létre, és mindenhol máshol percekig tartó mormolást hallunk, de nem azért, mert össze-vissza verődik, hanem mert nem az van, hogy célsebességgel ide érkezik, és akkor meghaladtam, aztán csókolom, utána még nem hallok semmit, hanem közben ugyanannak a jelnek több különböző sebességgel haladó komponense van, jönnek egymás után, és akkor ide ért az élhullám, és akkor jön a következő, meg egyébek, és persze, hogyha ott nem egy pontszerű hangot hoztak létre, hanem valamit mondtak, akkor mikor a második mondat az eleje ideér, akkor még az első mondatnak a közepe is még itt mormol, és teljes katyfasz lenne. Ugyanez fénnyel. Tessék elképzelni, hogy jön a tigris és meg akar engem menni, én most látom, hogy itt van, na akkor most szaladjunk. De hogyha négy dimenziós tigris jönne, akkor én ilyen elmosódó sárga foltokat látnék mindenhol, és nem tudnám megállapítani, hogy a tigrisnek a korábbi állapota, vagy a mostani állapota, csak most mit tudom én, egy kicsit sárgább lett, meg egyebek. Aztán mire ezt én, hogy mondjam, dekódolnám, és a dekonvolúciónak a matematikai eljárását az idegrendszeren végrehajtva, addig ő már rég megettek. Tehát négy dimenzióban az ősembert megeszi a tigris. Természetesen a tigris sem fejlődne ki, tehát az a munkahipotézis, hogy négy dimenzióban valószínűleg a látáson és egyáltalán az ilyen jelterjedésen alapuló információt feldolgozó élőlények nem lehetségesek. Na most ez természetesen nem igaz. Pontosabban az előző állítás igaz, hogy a látáson alapulók nem léteznek, de tessék elkezdeni, a szagozók például mind dimenzióban is így terjednek. Kibocsátottak egy szagot, megérkezik, az nem múlik el, az ott marad, jön a következő, hogyha valaki úgy kommunikál, hogy egymás után különböző szagokat bocsát ki, akkor ezek itt összetorlódnának. Stimmel? Tehát és akkor nehéz lenne szétválogatni, hogy ez volt az első szava vagy szaga, vagy mi a fene, és akkor ez meg a mondatnak a második szaga, ezt így nehéz lenne szétválogatni, és ennek ennél vannak olyan élőlények, amik a szagok alapján tájékozódnak. Nyilván egészen más típusú világkép alakul ki az agyukban, mint nekünk a látás és a hallás alapján, de azért jól megvannak és megtalálják a zsákmányokat. Tehát, hogy mondjam, ez nem lenne teljesen kizáró ok, hogyha az, hogy a hullámterjedés más dimenzióban más, de nagyon más világ lenne, mint amilyenk, hogyha ténylegesen mondjuk négy dimenzióban terjedő gömbhullámokkal kéne tájékozódni. Akkor felmerül az a kérdés, hogy hát egyáltalán a fizika megengedi-e az, hogy lehetnek más dimenziók. Ja, a negyedik dimenziót valamikor a 1860-as években vetették föl először, hogy hát ott laknak a kísértetek. És az egész viktoriánus korszakban ez rettentően népszerű dolog volt, mindenféle rémtörténeteket írtak. Aztán kicsit tudományosabbá vált, például Velsz egy csomó olyan könyvet írt, amiben a negyedik dimenzióról beszéltek. Ez még a relativitás elmélet előtt volt, tehát az a negyedik dimenzió az a térnek a negyedik dimenziója volt, akkor még nem volt szó az időről. És később, amikor Einstein bevezette a teret, az időt, mint a tér negyedik dimenzióját, akkor, hogy mondjam, ez termékeny talajra hullott, és minden misztikus fölkapta a fejét, hogy hát ő ezt már 30 éve tudja. Minden éjjel ettől fél. És akkor most így a tudósok is ezt mondják, hát na, hát, és ezért aztán ott csámcsogtak, hogy milyen jókat mondott Einstein. És természetesen összekeverték az egészet, tehát a relativitás elméletnek a tudományos állításait ezekkel a mesékkel összekeverték. Aztán később, amikor már mindenki tudta, hogy az idő az nem úgy negyedik dimenzió, akkor mondták, hogy összesen 5 van, az egyik az idő, és akkor még van a másik 4. Van, aki még most sem tudja, és kicsit keveri a magyarul is megjelenő könyvekben ezeket a különböző dimenziókat. Na most Velsz idejében valahogy úgy képzelték, cseréljük ezt ki, úgy képzelték ezt a negyedik dimenziót, és Velsz le is írta becsületesen, mint a könyvlapjait. Tehát most ugye négy dimenzióban nem tudok rajzolni, megpróbálom 3-ba. Tehát itt most egy-egy sík felel meg egy világnak, amiben mi benne vagyunk, és akkor úgy képzelték el, hogy a negyedik dimenzió irányában néhány centire odébb ott a másik világ, mint a könyv lapjai, vagy ilyen párhuzamos polcok, úgy lett inkább elképzelni, van köztük valami kis távolság, csak hát én nem tudok lemenni erről a lapról, és nem is látok oda a másikra, itt mozgok. És hát Velsznél ugye az volt a konfliktus, hogy megy a szolid angol úriember nyakkendőbe, cilinderbe meg esernyővel az angol mezőn, zöttyen egyet, és akkor átcsúszott azon a pár centin a párhuzamos világba, és akkor ott folytatódnak a kalandjai. Na most szintén a viktoriánus korszak miatt ott abban a világban olyan emberek élnek, akik mesztelenül járnak, meg hasonló, és akkor ilyen furcsaságok vannak, és akkor az illető ott szégyeli magát, aztán megszokja. Na, szóval tipikusan ilyen típusú dolgok vannak, és utána, hát valahol egyszer csak visszajön a mi világunkba és elmeséli. Milyen szerencse, hogy nem zöttyen tovább a C-világba, ahol még sárkányok is vannak. Ez a modell, ez nem azonos a matematika többdimenziós tereivel. Tehát hogyha azt mondanánk, hogy a világban 4 térbeli dimenzió van, akkor azt úgy lehetne elképzelni, hogy itt van például egy ponttöltés, és akkor abból mennek az erővonalak, de minden irányba. És hogyha én csak hogy kell mondani, a térnek mind a 4 irányába, tehát mind a 4 dimenzió irányába, Vagy hogyha például nem töltésekre és erővonalakra, hanem fényre, hangra gondolok. Itt van egy gömb sugárzó, hogy fényszennyezést csináljuk, akkor nem csak a mi három, hanem mind a négy dimenziót beszennyeznénk, és akkor viszont menne, akkor egy ilyen hipergömböt kéne körberajzolni, és azon maradna meg az energia, de ha én csak itt veszem körbe az én háromdimenziós terembe, akkor nem marad meg az energia, mert egy része kiszóródott az általán nem látott irányokba. Tehát akkor azt kapnánk, hogy akkor a fénynek a gyengülése nem 1/R nézetes, hanem 1/R köbös lenne, ezt ki lehetne mérni. Tehát ez a párhuzamos ilyen lapra rakodott világegyetem, ez nagyon nem azonos azzal a sokdimenziós térfogalommal, amit szintén a 19. században a matematikusok kidolgoztak, hát a háromdimenzió, kettő meg három analógiájára megcsinálták az akárhány dimenziós matematikákat, hát Neumann János egy kicsit tovább ment, és utána ő folytonos dimenziót is kitalált, és hát Mandelbrot meg később egy egészen más kontextusban bevezette a third dimenziókat, tehát azt nem így kell érteni, de mindesetre a matematikában van egy nagyon határozott dimenziófogalom, és ez a világ, ez nem ilyen. Itt persze el lehet kezdeni töprengeni, hogy miért pont kettő van egymás mellett, vagy miért nem sok, vagy esetleg körbeér, a D-világból visszatérünk az A-ba, és hát azon is lehet töprengeni, hogy milyen marha szerencséje volt, hogy éppen pár centi volt a különbség, és amikor átzöttyent a másikba, akkor mondjuk nem egy szikla közepén találta magát, mert ott nem kapott volna levegőt, és akkor nem folytatottak volna a kalandok, meg hasonló gondok, vagy kint az űrben is találta volna, még jó, hogy a másik világban is volt ott egy föld, és azon is volt oxigén, és attól viszont ezen lehet töprengeni. Persze, lehet folytatni, hogy nyilván a párhuzamos világok azok hasonlóak. De hát akkor miért öltöznek ott másképp az emberek, és miért jobb az erkölcsük, mint a mi világunkban, mint minden ilyen regényben. Tehát ez a negyedik dimenziós fogalom, ez nagyon nem stimmelt a matematikának, a tudománynak az akkori képével. Ma se stimmel, ma viszont a fizikusok ravaszabbak, majd erre mindjárt vissza fogunk térni. Egyáltalán elképzelhető-e az, hogy ez a mi általunk észlelt világ, ez nem háromdimenziós. Képzeljük el a következőt, hogy van itt egy cső, és a csőnek a felületén mozoghat egy részecske. Ugye Heisenberg mondott ilyeneket, hogy delta x-szer delta p az h-vonás, tehát a kvantumelmélet szerint egy részecskének a helyének a megtalálása, mondjuk delta x pontossággal lehetséges, nem tudom pontosan hol van, de delta x távolságban, akkor ő viszont nagyon fog mocorogni, úgyhogy a delta p, minél kisebb a delta x, annál nagyobb a delta p. Tehát nem lehet végtelen pontossággal meghatározni, itt van és ül. Ugye, ahogy a népi kvantummechanika mondja, ez vagy valami, vagy megy valahová. Tehát ha nagyon meghatározom, hogy hol van, akkor gyorsan fog mocorogni. Most ez át lehet számítani, hogy minél nagyobb az impulzusa, annál nagyobb az energiája is, tehát durván szólva a pontosabb meghatározásához nagyobb energia kell. Ezért ahhoz, hogy valami nagyon kicsi objektumot meglássunk mikroszkóppal, az kis hullámhoz, és ennek következtében nagy frekvencia, tehát nagy energia kell. A mostani részecske gyorsítók tulajdonképpen úgy fogalmazhatók, mint nagy felbontású mikroszkópok. Ugye a fénymikroszkópban egyszerre sok fényrészecske foton megy, és leképezi a vizsgált objektumot, az elektronmikroszkópban megy egyszerre sok elektron, és leképezi. A részecske gyorsítókban az a különbség, hogy egyszerre csak egy képpont keletkezik. Tessék azt a fényképezési eljárást elképzelni, hogy nem lenne nekünk mondjuk CCD vagy fotolemez, hanem lenne egy ilyen fotondetektor, és akkor ott a lencse, ott ül Pannika és vigyorog, és akkor jön a kép, és akkor ide teszek egy fotont, kat, jó van, elektronika feldolgozó. Egy milliméterrel odébb húzom, kat. Másfél hónap alatt kialakul a kép, így húzogatom pixelenként, és fölveszem a képet, és hát a Pannika meg nem őszült közben, akkor kialakult a kép. A részecske gyorsítók azok így működnek, tehát egy-egy pontnak a megmérése az eltart egy jó darabig, van, hogy napokig, van, hogy hetekig. Akkor odébb mozdítják a detektort. A detektor körben általában akkora, mint ez a szoba. Tehát maga a mérése sokkal nagyobb, kicsit odébb húzzák egy szög másodpercet, megint elvégzik a mérés. És miután rengeteg ilyen mérés végeztek, utána összeáll belőle a kép, elektronikusan feldolgozva. Ez elvben nem különbözik a fényképezéstől, csak kicsit lassúbb. És mivel nagy energiájú részecskéket lövöldözünk, ezért kicsi a hullámhoz, tehát nagy felbontással lényegében le tudjuk fényképezni, mint a proton belsejét. Tehát a kvarkokat úgy fedezték föl, hogy lényegében ilyen módszerrel lefényképezték a proton belsejét. Hát az a lényeg, hogy minél nagyobb energiával nézekedünk valamit, annál jobb a felbontásunk. Van egy kis objektum, ami mozog, akkor valamekkora pontossággal detektálni akarom, akkor megfelelő energia kell hozzá. Hogyha én olyan felbontással nézem, akkor azt veszem észre, hogy ez az itt a csőfalán egy kétdimenziós felületen mozog, és ezért két koordinátával tudom megadni, hogy hol van. Oké? Okay? Megmondom a cső mentén. Sőt, hogyha elég nagy a felbontásom, akkor én hozzám képest, egy felbontáshoz képest a cső az marha nagy. Olyan, mint hogy ha itt a szobát valaki parkettázza, akkor nagy képűség lenne neki azt mondani, hogy vegye figyelembe a föld görbületét. Hát azt mondjuk, hogy ez egy euküdeszi sík téglalap, aztán lehet parkettázni. Jó, pedig igazából görbül alatta, csak hát ez elképzelhető. Tehát, hogy ez a kis rész, ahol ez mozog, ez durván síknak tekinthető. Na most, ha viszont nekem rosszabb a felbontásom, és megyek messzire, akkor ez az ez már itt nem látom, hogy hol van, mert ez már kicsi lesz ez a távolság a én felbontó képességemet. Sőt, egyúttal már azt sem fogom észrevenni, hogy ez egy cső, és nem egy vonal. Tehát messziről nézve én ezt egy vonalnak, egy egydimenziós alakzatnak fogom észlelni. Sőt, még később még azt is felfedezhetem, hogy ez az egydimenziós ez például körbül egy magasabb dimenzióban. Hát most én azt mondanám, hogy ez a csőgörbül valahogy így, de én ezt egy ilyen objektumnak észlelném. Na ez még hagyjál, de most jönnek a bonyodalmak. Ugye ez egy kvantumos részecske. Kvantumos részecskéhez hullámhosszok is rendelhetők, és ráadásul ugye a helyzet meg szerint, hogy szétfolynak. Ez a részecske szét tud folyni minden irányba, na de ha itt körbeér, akkor önmagával interferál. Ez le van írva rendesen matematikailag a kvantumelméletben, és az alakul ki belőle, hogy olyan állandó és szabványos hullám mintázat alakul ki körbe, ahogy egész számú hullámhoz fér rá itt körbe. Itt találta ki De Broglie a kvantummechanikában az anyaghullámokat, hogy olyan pályákon mehetnek csak az elektronok, hogy a hullámok így szépen körbeér, és nem csúszik el önmagához képest, hanem önmaga farkába harap, így összeér. Tehát lényegében egy kvantumszámot tudok hozzá jellemezni, hogy hány hullám van itt körbe föltekerve erre. Valamire 1-2 sok, 42 meg egyebek. Tehát én messziről nézve ezt az objektumot úgy észlelem, hogy egy kisebb dimenziós halmazon mozog egy objektum, aminek van egy extra tulajdonsága, rá van írva, hogy 7, vagy 42. És bizonyos esetben változtathatja ezt a kvantumszámot. Rendben van. És én pontosan ilyesmiket észlelek mostanában. Mennek valahány dimenziós térben objektumok, és vannak ilyen rejtélyes tulajdonságok, olyan spinjük 1-2, a ritkaságuk 3, meg szóval ugye föl vannak sorolva az elemi részecskéknek a tulajdonságai táblázatokban, ilyen kvantumszámok. És a fene tudja, mi az, hogy a kvantumszám, begyűjtöttük az adatokat, le tudjuk írni matematikával, kezelni tudjuk, meg tudjuk mondani, hogy amikor két részecske kölcsönadnak, ezek hogy változnak, de igazából senki nem tudja meg, hogy mi a fene az, hogy ritkasság, hogy a részecskének a ritkasága, vagy a bája, meg ilyenek. Ezek a báját azt ugye nem mosolygásban mérik, hanem 1-2-1, meg ilyesmi, szóval ilyen teljesen jól definiált mennyiségek, csak a nevük furcsa. Na most, ha viszont ezek után, amikor ilyeneket láttam, felfedezek egy szupermikroszkópot, magyarul sok pénzt kapok, és nagyobb energiát gyorsítót építek, és közelebbről megnézem, akkor ezt fogom látni, és azt látom, hogy egy kvantumos részecske mozog egy nagyobb dimenziójú alakzaton, és azon folyik szét, és amiatt van neki ez az extra kvantumszámos tulajdonsága. És valamilyen értelemben ezzel a nagyobb dimenziószámmal ezzel meg tudom magyarázni ezt az előző rejtélyes tapasztalatomat. Ezt úgy szokták fogalmazni, hogy ezen a téren mozgó részecskének minden pontja az minden állapotához tartozik egy úgynevezett belső tér. Tehát ugye mi ezt a bizonyos csövet így keresztbe földarabolnám, akkor errefele az X koordinátánál mindenhol nem egy pont van, hanem egy ilyen kis karika így keresztbe, mint a szalámi, így fölvagdossa az ember a csövet. Minden pontjához tartozik egy extra szabadsági fok a részecskének. Nem elég azt megmondani, hogy a bal szélétől 5 centire van, hanem meg kell mondani, hogy mekkora szögben van ezen a körön. Az egy új koordináta. Egy extra szabadsági fok. Ebben a belső térben egy extra szabadság. Jó? Tehát, és akkor a részecske, hogy itt mozog, akkor igazából nem ezen az egydimenziós halmazon ment, hanem közben még a belső térben is mindenféle változások történtek. És nyilvánvaló, hogy korrelál, valami kapcsolatban van a külső térben, az általam is észre elképzelhető térben való mozgása, meg a belső térben való mozgása, mert ő igazából ezen a nagyobb dimenziós alakzaton mozgott, és ott vannak neki a mozgás törvényei. Mert valami ilyesmi, de gondolnak a fizikusok, amikor azt mondják, hogy, hogy érdemes bevezetni nagyobb dimenziós elméleteket, amikben több szabadsági, ilyen belső szabadsági fok van. Most én természetesen ezt lerajzolni csak úgy tudtam, hogy erőteljesen redukáltam a dimenziókat, tehát ez a külső általunk észlelhető dimenzió az egy volt, és csak egy extra dimenziót tudtam rajzolni. Ilyenkor szokás azt mondani, hogy hát akkor innen már analógiásan tessék elképzelni, hogy ez a külső dimenzió ez 4, tehát az általunk észlelt 3 tér és 1 idődimenzió, és ez a belső, az extra szabadság fok, az meg mondjuk 22 dimenzió. Ez elképzelni már nem tudjuk, csak analóg módon tessék ezt így valahogy elképzelni. Vannak olyan adatok, amiket mi láttunk, és van még néhány dolog, ami ilyen szám, 1, 2, mínusz 5, stb. Ilyen módon jelenik meg, és ez annak a visszfénye, hogy igazából egy nagyobb dimenziós alakzaton nem triviális módon mozog az objektum. Ráadásul ez a nagyobb dimenziós alakzat, ez topológiailag nem a legegyszerűbb. Hát mi lenne a legegyszerűbb kétdimenziós alakzat? A sík, de hát ez nem sík. Milyen is ez a henger? Helyileg sík, ugye lokálisan, az előbb pont mondtam, hogy itt a földgömb is kis tartományokon pont olyan, mint a sík. Nagyban viszont nem. Tehát lokálisan minden ilyen kétdimenziós alakzat egymással egyforma, erre megvannak megfelelő matematikai szakkifejezések, hogy mi módon hasonlíthatok össze a különböző alakzatok. Helyileg mindegyik, ennek a különböző részei is egyformák, meg minden kétdimenziós izé egyforma, de globálisan az egészet tekintve nem. Erre a legszebb példa, hasonlítsuk össze például a síkot, meg a hengert, meg a Möbius szalagot. Mivel nem érdemes összehasonlítani, most itt megint a szemlélet egy kicsit csal a gömbre, és azt mondja az ember, hogy kunkorodik. A gömb az a hengertől abban különbözik, hát azt mondja az ember, kanyarodik itt a térbe, a gömb az görbült, a henger az nem görbült a látszat ellenére. Ha a gömbre háromszögeket rajzolok, az ottani lehető legegyenesebb vonalak segítségével, akkor azoknak a szögének az összege nagyobb, mint 180 fok. Ha a hengerre három szögeket rajzolok, azoknak 180 fok. Ha a hengert föl tudom vágni, ki tudom nyitni, vagy fordítva, síkpapírból össze tudok hajtani egy henger. Nem torzulnak a háromszögek. Síkpapírból nem tudok gömböt csinálni, gyűrni kell közben, valahogy kivagdosni belőle. Aki próbált gömböt összeragasztani, azt tudja, hogy azt úgy igazándiból nem megy, hengert minden tovább, még meg kúpad is. A kúpnak van egy speciális pontja, a csúcsa. De az összes többi helyén pont olyan, mint a sík, rendesen lehet háromszögeket rajzolgatni. A gömb az görbült. A matematikai értelemben a henger az nem görbült, csak éppen hülyén helyezkedik el a háromdimenziós térben. Tehát ez egy olyan a sík, globálisan más, de hát úgy rosszul férte. A Möbius szalag is ilyen. Ugye a Möbius szalagot mindenki tudja, úgy kell csinálni, fog az ember egy ilyen hosszú papírcsíkot, és úgy ragasztja össze, hogy megcsavarja. Tehát nem ezt a, hogyha ezeket így egymásra összeragasztanám, akkor hengert kapnék. Ha közben megcsavarom, akkor valami ilyen ízét kapunk, és a Möbius szalaggal mindenféle vad dolgok történnek, ha például ketté vágom, akkor nem esik ketté, ha elkezdem befesteni az egyik oldalt, akkor visszaérek annak a pontnak a másik oldalára, meg ilyen érdekességek történnek vele. Tehát erre mondják, hogy ez egy egyfelületű rendszer. Ezt lehet jellemezni egy ilyen extra számmal, hogy ennek ez egy összecsavarodott, vagy olyan összeragadt valami, de a csavarodási száma nulla. Ennek meg egy ketted, mert még egy kettedet csavartunk rajta. Ha kétszer csavarom, tehát két fél csavar, tehát egy teljes csavarodást csinálok, akkor megint a C pont fog találkozni az A-val, de közben itt megtekeredik. Ezt még a 19. század matematikusai megmutatták, hogy ha én olyan kétdimenziós lény lennék, aki benne lakik ebben a papírban, akkor ezt az alakzatot nem tudnám megkülönböztetni ettől az alakzattól. Tehát teljes belső geometriai minden ugyanúgy, hogy két oldala van meg, és még nem tudok átmenni egyik oldalra a másikra. Tehát ez a két dolog, ez ugyanaz, csak megint azt mondom, hogy másképp helyezkedik el a háromdimenziós térben. Különböznek a síktól globálisan, mert a síkban, ha egyik irányba elmegyek, akkor nem érek vissza hátulról, a hengeren vagy a másikon megyek, így akkor körbe visszaérek. Ezek egymással belsőleg azonosak, külsőleg viszont nem, mert másképp dugták be őket a háromdimenzióba. Ez a kettő viszont belsőleg sem azonos, mert hogyha itt elindulok, akkor ide érek vissza, ha itt elindulok, akkor ebbe a pontba érek vissza, ugye a D pontba. Szóval ez egészen más valami. Ilyen dolgokkal foglalkozik a topológia. Ugye mindenki érzi, hogyha ezt a hengert én egy kicsit lapítom, és elliptikusá vagy, mint ami négyzetessé tenném, attól ezek a tulajdonságok nem változnak. Tehát ilyen gyúrható, gyűrhető alakzatokra kell gondolni a topológiába. Az nem számít, hogy hogy nyomom meg gyűrögetem a dolgokat. Mit nem szabad? Nem szabad szakítani és ragasztani. Mert ha elszakítom, és vagy összeragasztom, akkor mit változtatok meg? A folytonosságot. Folytonosság matematikai fogalmazása azt jelenti, hogy egyik pont a másik közelében van. Hogyha elszakítom, akkor két olyan pont, amik egymás közelében voltak, azok távol kerülnek. Ha összeragasztom, akkor amíg egymásnak nem voltak a közelében, akkor azok egymás közelébe kerülnek. Ezzel megváltoztathatom a topológiai tulajdonságot. Tehát egy síkból pont egy összeragasztással tudok egy topológiailag más ilyen objektumot csinálni. Ezt aztán gyűrögethetem, nem változik. A topológiai tulajdonsága nem változnak. 150 éve foglalkoznak azzal a topológusok, hogy hogyan is lehet igazándiból jellemezni egy ilyen alakzatot. Tehát mik azok a tulajdonságai, amik megmaradnak a gyűrögetés ellenére. Például korábban Euler bemutatott egy tételt, hogyha a gömbre rajzolgatunk hálózatot, például mondjuk országokat rajzolunk, az egyszerűség kedvéért legyenek ilyen egyenes oldalú országok, meg egyebek, és akkor megszámoljuk a csúcsokat, meg a határvonalakat, meg hogy hány ország van, akkor ezekből össze lehet állítani egy számot, hogy a csúcsok mínusz a lapok plusz az országok száma, és mindig azt kapjuk, hogy 2. Ez bebizonyította Euler. És akkor ember vacakol, és kiderül, hogy ez nem egy univerzális törvény, ez a gömbre érvényes, meg a síkra. Ha például a Möbius szalagra rajzoljuk, akkor mást kapunk. De ha a Möbius szalagot gyűrjük, attól még mindig ugyanazt kapjuk. Az ilyesmire mondják azt, hogy ez egy topológiai invariáns. Tehát egy olyan szám, ami nem változik, hogyha gyűrjük, és egy folytonosan deformáljuk az alakzatokat, viszont az egymással nem ekvivalens alakzatokra különböző. És akkor az ember azt mondja, hogy jó, rendben van, hát akkor ez olyan, mint a személyigazolvány. Tehát egy ilyen alakzatnál meg kell mondani, hogy mennyi mondjuk neki ez az Euler száma, és akkor már tudom, hogy kiről van szó. Hát aztán kiderült, hogy sajnos nem, mert vannak olyanok, amik igazándiból különbözőek, de mégis egyforma az Euler szám. Olyan, mintha azzal jellemeznék valakit, hogy melyik nap született. Hát más is született ugyanazon a napon. Tehát adjunk egy kimerítő jellemzést róla, mondjuk meg, hogy ez meg az, meg amaz az adata, ennyi. És akkor nincs más, csak ő, értek, hogy valaki más, akkor egyik a másikba némi gyurkálással átalakítható. Jó? Ez a topológia célja, ezt nem érte el. A kétdimenziós, tehát ilyen felületszerű dolgoknak a teljes elemzése az megvan, a háromdimenzión keményen dolgoznak, a négydimenzióra meg belátták, hogy nem csinálható meg a feladat, és még van egy pár dimenzió. Szóval eléggé bonyolult a feladat, és hát ezen, hogy kell mondani, matematikus szőrözésnek tűnik, hogy jobb hiány ilyenekkel foglalkoznak a matematikusok. Kiderült, hogy nem. Ezzel a fizikusok is foglalkoznak. Most nem azt mondom, hogy ettől hirtelen, hogy más lett a dolog, de a fizikusok azért foglalkoznak, mert a való világ leírásához erre szükségük van, mégpedig a részecske fizikába bukkantak fel ilyen dolgok. Tehát például az, hogy bizonyos kvantumátmenetek vannak, vagy nincsenek, tehát például egy lézert föl lehet-e gerjeszteni egyik állapotból a másikba, és lehet-e vele lézerpisztolyt csinálni, stb. Tehát ilyen, hogy kell mondani, véresen gyakorlati dolgok, azok azon múlnak, hogy a adott anyagnak a leírásánál használt matematikai modellben bizonyos topológiai invariánsok így vagy úgy vannak, és átalakítható egymásba az egyik típusú állapotnak a leírása a másikéba. Aztán kiderült, hogy nem alakítható, hát akkor nincs lézerátmenet, és nincs lézerpuska. Stimmel? Tehát ilyen értelemben bukkant elő a fizika számos ágában a topológia. És hát természetesen Most akkor be vagyunk kapcsolva? Jó, akkor hadd tudja mindenki. Ilyenkor az lenne a normális állapot, hogyha ez kiderül a tudományba, akkor egy olyan ország, amelyiknek nincs pénze gyorsítókat építeni, ráállítja az összes tudósát mondjuk egy ilyen tudományágra, és a fizikusoknak megtanítja a topológiát, meg a mérnököknek, meg mindenkinek, mert a következő 50 évben ez lesz az alapvető matematikai tudomány, aminek alapján az elméletekben áttörés lehet elérni. Nem várható, hogy hirtelen valaki ránk hagy több milliárd dollárt, amiből megépítünk itt néző Paks mehet egy óriási gyorsítót, és ott majd felfedezzük a Higgs bozont. De hogyha a magyar fizikusok megtanulják ezt a matekot, akkor esetleg ők fogják megoldani a világegyenletet, vagy a nagy bumnak ilyen olyan problémáit, ahol ezek fölbukkanak, nehogy Isten a lézerpuskának az alapegyenletét, és akkor ezzel is lehet Nobel-díjakat, meg érdemleges tudományos előrehaladást alatni, és ez viszont sokkal kevesebbe kerül. Csak a megfelelő matekot kéne megtanítani időbe az embereknek. Döbbenetes módon vannak Magyarországon olyan matematikusok, akik értenek ehhez, vannak olyan agyak, akik ezt képesek lennének fölfogni, és a magyar iskolarendszer természetesen a kettőnek a találkozását foggal, körömmel, vérrel, vassal megakadályozza. Kiment, ugye? Jó. Na. Tehát ez a topológia, ez ami most a következő évszázadnak a matematikai tudománya lesz, és ezen alapul majd a következő évszázadnak a fizikája. Most még csak így az alapoknál tartunk, tehát nemrég fedezték fel azokat a kapcsolatokat, amik a topológia és a fizika között vannak. Én csak így nyilván a legegyszerűbb gondolatokat mertem itt felrajzolni. Mi köze van ennek az előző dolgokhoz? Nem elég, hogy itt a sokdimenziós térnél ilyen belső kapcsolatok meg egyebek vannak, ezek a belső kapcsolatok, ezek különböző topológiai módon valósulhatnak meg. Tessék elképzelni, hogy mondjuk ez a valami, ez a kör, ez nem kör, hanem Möbiusszallag, vagy valami ilyen bonyolultabb. Akkor annak egy másfajta topológia, egy másfajta belső dinamikája van annak a rendszernek. Akkor másképp viselkedik, kifele pedig ezek a furcsa kvantumszámok másfajta kapcsolatban vannak egymással. Ha én azt látom, hogy vannak furcsa kvantumszámok másfajta kapcsolatban, az arra utalhat, hogy van egy ilyen belső tér, egy ilyen extra dimenzió, sok dimenzió, ahol valami furcsa módon tekeredik, csavarodik az a tér, oly módon, amit szemléletesen nem tudok belátni, csak a megfelelő topológiának a segítségével tudom jellemezni, leírni, ne adj Isten módosítani, hogyha majd lesznek olyan kütyük, amiben be lehet avatkozni. Hogy lehet jellemezni ezt? Hát az ember ezt már le se bírja rajzolni. Topológusok azt találták ki, hogy nem is próbálják lerajzolni, hanem azt mondják, hogy ezt a négyzetet én egyszerűen azonosítom, azt mondom, hogy ez az oldala, ez ugyanaz, mint amaz. Ezt régen nagyon nehéz volt elképzelni. Mióta vannak olyan számítógépes játékok, kb. 20 éve, ahol a űrhajó kimegy a képernyő tetején, és alul visszajön, hogy ne kelljen újból betölteni a programot, vagy kimegy a jobb szélén, és bejön a bal szélén, akkor lehet folytatni, és akkor már el lehet képzelni azt, hogy például, hogyha kiment a jobb alsó sarokba, akkor nem a jobb felsőben, hanem a bal felsőben, mert közben kívül megcsavarták, és akkor más Möbius szalagon játszunk. És a lövöldözős játékokat Möbius szalagon, nagyon érdekes. Csináltak ilyen kísérleteket, hogy gyerekeknek, hogy mondjam, 8-10 éves gyerekeknek adtak olyan videójátékot, ahol tehát nem simán lövöldöztek a képernyőben, hanem kiment, visszajött, és akkor úgy kellett helyezkedni, hogy onnan jön, akkor jó, oké. Aztán megcsavarták. Pillanatok alatt megtanultak Möbius szalagon lövöldözni, meg a még egyre bonyolultabb topológiájú terekben. Szóval, hogy van, némi ösztönzésre az ember nagyon bonyolult rendszerben is tud tájékozódni. De most a topológus, és az az érdekes, hogy az egyik legújabb ilyen ismeretesztő topológia könyv van, már nem is próbálja elmagyarázni azt, hogy összeragasztom az egyik szélét. Gondoljunk az ilyen videójátékra, itt kiment, ott bejött, és innen már használja az egészet. Tehát ezen alapul az egésznek a leírása, használjuk fel a világ ényességeit. Na hát akkor mondom, ezt úgy lehet mondani, hogy ez az oldal azonosítva lesz, ezzel teszünk rá egy nyilat. A Möbius szalagot meg úgy jellemezik, hogy ez a nyíl, ez ezzel a nyíllal azonos, ezt természetesen úgy képzeljük, hogy így kiemeljük és megcsavarjuk. Na és akkor most ezt visszavonom, ne képzeljük úgy. Tehát nem kell ezt a három dimenzióba elképzelni, kiemelni és ott csavargatni. Mert tudok rögtön rajzolni egy ilyet, nézzük egy hatszöget, azonosítsuk ezt az oldalt ezzel az oldallal, ezt az oldalt azzal, ezt meg ezzel, tehát megcsavarva. Az ember megpróbálja, kivágja egy jó nagy gumiból ezt a hatszöget, csak valahogy össze, két-két oldalt még valahogy összetud, a harmadikat már nem bírja, így össze-vissza akad. Nem fér el a három dimenzióba ez az alazat. De ugyanolyan jól leírható, mint a Möbius szalag, és ezen is megtanultak a gyerekek lövöldözni. Tehát, hogyha a golyó itt kimegy, akkor ugye a megfelelő albi oldalnak ezen a részén ott bejön. Ha itt ment ki, akkor itt jön vissza, stb. Meg lehet tanulni. Térben összerakni nem megy. Kiderül, hogyha ezt a kétdimenziós hatszöget négy dimenzióba hajtogatnánk össze, akkor jól elférne. Ez olyasmi, mint hogyha egy ilyen nyolcas alakú cérnaszál, az ugye síkban kifektetve, az különbözik a kör alakú cérnaszáltól, hát metzi magát. De ha térben rakom ezt a szénaszálat, az nem metszi magát, csak hogy az a vetület. Én csak azt látom, hogy így metszik egymást. Igazából ez a pont nem is létezik, ahol a kettőt találkozom, az csak egy vetület, úgy látom. Három dimenzióban jól elfér a szénaszál megtekerve, kettőben meg nem, csak önmagát metszve. Sajnos négy dimenzióban nem tudom ezeket összehajtogatni, ezért az embernek meg kell szokni azt, hogy ezt ne is képzelje. És akkor már lehet tovább bonyolítani. Hát miért csak a sík alakzatokat tekerjük és ragasszuk össze ilyen furcsa topológiai módon? Például képzeljünk el egy kockát. Mi felelne meg a hengernek? Hengernek megfelelne az, hogy egy olyan kocka, aminek ez alapja azonos ezzel alapjával. Ha itt bejöttem, vagy itt kimentem, akkor itt bejöttem. Ez alapja meg azonos a fölsővel. Alul kimentem, fölül visszajöttem, és így szemben. Volt valami rémfilm ilyen kocka, rácsban kószáltak az emberek. Én nem láttam, de hát, hogyha matematikus tervezte volna, akkor nyilván így bonyolította volna. Ha valaki itt kiment, akkor itt jön be, de fejjel lefelé, stb. Vagy 45 fokkal elfordítva. Ezt kiokoskodták a matematikusok, jó, bocsánat, itt is lehetne Möbius szalagot. Tehát, ha itt kiment, így, akkor itt alul fordítva jön, így jön be.
Az SR-ré a lépcső?
Nem, ez sokkal cifrább. Az SR-ré legalábbis helyileg befér a három dimenzióba. Tehát ő ravaszul csinálta, ezeket nem lehet már így cselgélni. Tehát ahogy ezt nem bírom összehajtogatni, ezt meg még kevésbé bírom összehajtani több dimenzióban, csak azt kell elképzelni, hogy kimentem, bejöttem ide, közben elfordulva. Kiderült, hogy egy kockát 17 féle módon lehet összeragasztani, hogyha Euklidesz, tehát a geometria. Hogyha még ráadásul kicsit görbült is, ugye eddig végig arról beszéltem, hogy a görbülés az más dolog. Ha görbült, akkor már végtelen sok féleképpen lehet összeragasztani, tehát végtelen sok különböző, topológilag különböző módon. Ha negatívan görbült, akkor még hozzá se kezdtek a matematikusok ennek az osztályozása. És ez még csak a kocka, tehát egy ilyen háromdimenziós. Most tessék ugyanezt elképzelni elemi részecskékkel. Mi felelne meg annak, hogy elfordulva jön vissza? Tehát egy elemi részecske, ami hullám, kimegy mondjuk itt így, mondjuk elektron, és bejön itt, mint pozitron, vagy bejön itt, mint proton, vagy egy antikvark, vagy valami ilyesmi. Szóval az, hogy elfordult, az a részecske fizikában annak felel meg, hogy másik állapotban van, és a másik állapot az egy másik elemi részecske. Hát itt kiment így, ott bejön úgy, és akkor valahogy erre felelőttünk olyat, onnan kapunk egy másikat. De valami ilyen bonyodalmak előfordulhatnak. Most ilyeneket látunk, csak cifrában. Elképzelhető, hogy azok a kísérleti tapasztalatok, amiket nagyon furcsának érzünk, és nem tudunk szemléletesen feldolgozni, matematikailag fel tudjuk dolgozni, azok azért ilyenek, jól megérthetők, hogyha úgy képzeljük el, hogy egy nagyobb dimenziós térben ilyen furcsa topológia van, és a részecskék átalakulásai tulajdonképpen ilyesmik. Itt erre ment, ilyen állapotba, ott arra jött, olyan állapotba, és akkor sokkal természetesebben megérthetők, nem kell extra szabályokat megjegyezni, hogy A-ból B-vesző lesz. Persze, hát az egy ilyen topológiájú, sok dimenziós tér. De ezért próbálnak a fizikusok bevezetni a sokdimenziós tereket, meg egyebeket. Tehát mit is kell így észlelni? Hát azt látjuk, hogy a mi világunk az egy 3 plusz 1 dimenzió, tehát 3 tér és 1 idődimenziós gírbegúrba valami, és a rajta mozgó objektumoknak sok kvantumszámát látjuk, amik valamilyen furcsa szabályok szerint csatolva vannak. Tehát bizonyos kvantumszámokhoz más értékeknek csak ilyen meg olyan értékei, más kvantumszámoknak olyan értékei tartozhatnak, és viszont. És az az ötlet, hogy ez egy négynél nagyobb dimenziós tér, csak valahogy felcsavarodott, úgy, ahogy az előbb mondtam. Na most akkor ugye csak annyit bírok meg lerajzolni, mint hogyha egy ilyen kör mentén feltekeredett volna, de hát akkor nem egy dimenzió tekeredett fel, hanem sok. Még az is kiderült, amikor ezzel elkezdtek foglalkozni matematikailag, hogy nem mindegy, hogy milyen sorrendben. Ugye képzeljük el megint egy ilyen téglalapot. A téglalapot így föltekerem, akkor egy cső lesz belőle. Ha így utána ezt így összetekerem, akkor mi lesz belőle? Egy gyűrű, egy ilyen tórusz, mint a bicikli belső. Most lehetne úgy is, hogy először így hajtom össze, és utána tekerem, akkor is egy tórusz lesz, de az már így áll. Stimmel? Tehát nem mindegy, hogy melyik tekerést csinálom először. Mi vagy, ha közben még meg is csavarom, stb. Ilyen bonyodalmak vannak. Tehát nem mindegy a sorrendje ezeknek a felcsavarásoknak. Hogyha visszacsinálok egy csavarást, vagy egy összeragasztást, és előbb megcsinálom a másikat, és utána megint az elsőt, akkor valami mást kapok, és ennek megvan a maga matematikája. Elkezdték osztályozni a valahány dimenziós ilyen felcsavarható felületeknek a lehetséges felcsavarási osztályait, stb. És ehhez kidolgozták a megfelelő matekot. És döbbenetes módon belebotlottak abba a matematikába, amit a részecske fizikusok a részecskéknek a tulajdonságainak az osztályozásánál csoportelméleti alapon ott már egyszer bevezettek. Tehát ugyanazok a furcsa szabályok jöttek elő, amit kísérletileg már leolvastak a részecskék viselkedéséből. És ezért azt gondoljuk, legalább sokan így gondolják most, hogy a mi világunknak az a legjobb modellje, hogy egy a négynél nagyobb dimenziós világot kell elképzelni, ami faramúci módon föl van csavarodva, és ezen a felcsavarodott valami mozognak az elemi objektumok, mondjuk részecskék, vagy húrok, vagy valami ilyesmi, és a felcsavarásnak a nem mindegy volt amiatt, hogy ilyen irányba jön én a betekeredők, emiatt vannak ilyen furcsa tulajdonságai a részecskéknek, és amiket mi kísérletileg leolvasunk a részecskéknek a viselkedéséből, az tulajdonképpen annak a visszfénye, hogy ők ebben a sokdimenziós összetekeredett térben így mozognak, meg úgy mozognak. Ugye az ember itt egyre inkább csak metaforákkal, meg így, meg úgy tud beszélni, mert ezt már tényleg csak matematikailag lehet leírni, ezt már szemléletesen nem megy. Itt mindenféle ilyen irányú elmozdulás, utána másik elmozdulás, az annyi, mint egy hátrabukfenc, és aztán egy harmadik irányú elmozdulás. Tehát ilyen típusú szabályokat lehet levezetni a különböző terekre, ezt mind matematikai tételekbe lehet összerakni és számolni vele, de elképzelni azt azért nem tudjuk. Na most az egészet ugye bonyolítja az, hogy ha erre a jól összetekeredett térre rá, tehát az nem akárhogy, nem klasszikus fizikával kell leírni, hanem kvantumelmélet. És a kvantumelméletnek megvannak a maga szabályai. Kvantumelméletben többen hallottak róla, hogy vannak olyan bonyodalmak, hogy 40-es évek végén, 50-es évek elején dolgozták ki a kvantummező elméletet, és ott minden nagyon jól megy, kivéve, hogy néha le kell hazudni egy végtelent. Szóval kijön valamire az, hogy végtelen. És az ember azt mondja, hogy biztos nem végtelen, mondjuk az elektronnak a tömege, hanem egy ügyes lépésnél az ember azt mondja, hogy az 5,2 meg végtelen. Hanyagoljuk el a végtelen, marad 5,2, hét tényleg annyi Nobel-díj. Na most, ha az ember azt mondja, az 5,2 meg a végtelen, az annyi, mint a 6,4 meg a végtelen, akkor anyagoljuk el onnan, és akkor kijött a 6,4, azt is megmagyaráztuk. Ez így azt jelenti, hogy akármit mondhatnánk. Na de nem ez történt, hanem előbb megcsinálták a szabályokat, hogy mikor és milyen módon is hol szabad elhanyagolni a végteleneket, és utána végezték el a mérést, és stimmelt. Tehát azért ez nem olyan, hogy hozzáigazítjuk az elméletet ahhoz, amit mértünk, és akkor nagyon örülünk, hogy 6/10 pontossággal stimmel, mehetünk Stockholmba a Nobel-díjért. Hanem előbb kidolgozták a nagyon faramúci, és senki által nem értett szabályokat, hogy a végtelenekkel így meg úgy kell játszani, és adott pillanatokban el lehet őket hagyni. Ezt megcsinálták Feynman meg a többiek a 1940-es évek végén, 50-es évek elején. És egy akkor készülő kísérletnek az eredményét 10/10 pontossággal megjósolták. Az elektronnak a hidrogénatom színképében valami nagyon finom dolgot feltételeztek, kiszámolták, megmérték, stimmelt. Tehát ez egy pozitív matematika, csak olyan varázslásnak tűnik. Igaz, hogy ugye Arthur Clarke mondta, hogy egy megfelelően bonyult és fejlett technológia nem különböztethető meg a varázslástól, de ő nem a matematikának gondolt igazából. Most a fizika történetében már többször előfordult. Fizikusok gömbérzék és fizikai érzék alapján kitaláltak valamit, ami koruk matematikájában nem szerepelt. És elkezdtek vele számolni, és kijött. Hát Newton kitalálta a differenciál számítást, addig az nem volt. A görögöknek beletört a bicskája a változó mozgás leírásába. A Zénon paradoxonok, amíg arról szóltak, hogy valami itt van, és később ott lesz, akkor közben mikor és hol volt, hogy ez pont a folytonos mozgásnak a leírásának a problémája. Valamikor az aranykorban, ezt Magyarországon, harmadik gimnáziumban tanították, most már nem tanítják, most már lassan az egyetemen se tanítják. Tehát a differenciál számítás az egy olyan matematika, ami Newton ennek a leírására kitalált, működött, és később, amikor már túlestünk rajta, akkor már, hogy mondjam, annyira leegyszerűsödött, hogy nem zseniknek is taníthatóvá vált. Matematika történetében sok ilyesmi volt. Na most annak idején Newtont ezért támadták. Berkeley püspök olyanokat mondott, hogy a delta y per delta x, stb. Az a meghalt mennyiségek kísérteteinek a hányadosa. Mert hogy valami nullához tart, meg mégsem nulla, most akkor Newton legyen szíves eldönteni, hogy nulla vagy nem nulla, meg ilyesmi. Szóval támadták filozofilag. Aztán az történt, és ez megint csak tipikus, hogy jöttek a zsenit követő kismesterek, akik megpróbáltak hát még nagyobbakat dobni, mint a mester, természetesen, és ők is számoltak az új matekkal, és van, ami kijött, van, ami meg nem. Volt, amit sikerült neki kiszámolni, volt, ami meg oltári marhaság lett. És később jöttek a precíz matematikusok, akik megalapozták a nagy fizikusnak a gondolatait matematikailag, hogy mit is csinál tulajdonképpen, ugye erre mondta Arany János, hogy gondolta a fene, de hát minden esetre utólag epsilonnal, deltával, meg egyebekkel, amivel az ember gyötörni szokták az iskolába, megalapozták a differenciál számítást. És ebből utólag az is kiderült, hogy mit szúrtak el a kismesterek. Mert hogy bizonyos dolgokra alkalmazható a matek, másokra meg nem, a mester, az alapító atya, az tudta ösztönösen. Nem, hogy mondjam, matematikát tudta, hanem érezte, hogy mire lehet használni, és mire nem lehet használni az új matematikát, és ő arra használta, amire lehet, és helyes eredményekhez jutott. Aki csak szolgaian követte, és utána akart, ő is olyan akart számolni, az ott is alkalmazta, ahol nem lehet. És akkor hülyeségek jöttek ki. Ez megismétlődött például az 1890-es években, amikor Heaviside, akinek a nevét azt méltatlanul nem ismerik, pedig ő találta ki például a vektoranalízist is, amit ugye mindenkinek tanítanak, meg egyáltalán a vektoralgebrát, de ő villamosmérnök volt, és az volt a fő célja, hogy akkoriban ugye terjedt az elektromos ipar, hogy a nagyon bonyolult megszerelgyeleteket olyan alakra hozza, hogy a mérnököknek is tanítható legyen, hogy egyszerűen eljuthasson a gyakorlatba. És ezt megcsinálta matematikailag, és egyebek között sok mindenféle kitalált, például az operátor számítást. És akkor ő kiszámolta a bonyolult transformátor, stb. Rendszereknek, meg elektromos rendszereknek ilyen olyan tulajdonságait. Utána sokan mások is kiszámolták, és akkor hülyeségek jöttek ki. Az 1920-as években megalapozták ezt matematikailag, és akkor kiderült, hogy mi az, ahol használható, mi az, ahol nem használható, és Heaviside nyilván jól csinálta, míg a utódai nem. Dirac az 1920-as években kitalálta a Dirac-deltát. Neumann János frászt kapott tőle. Hát ez matematikailag nem létezik. Neumann János viszont nagyon okos matematikus volt, és magyarul ugye, alig 60 év késéssel megjelent nagykönyvének a bevezetőjében említi, hogy hát Dirac egy felülmúlhatatlan elegáns formalizmus talált ki a kvantummechanikának a leírására, csak ez matematikailag nem korrekt. Én most nem óhajtom cáfolni. Meg akarom mutatni, hogy ugyanezt matematikailag korrektül is meg lehet csinálni. És többször elismerő szavakkal illeti Diracot. Na most mit csinálnak ilyenkor a fizikusok? Vannak, akik elolvassák Neumann könyvét, és akkor nagyon büszkék, hogy ők tudják a jó matekot. Mások hallanak olyanokról, akik elolvasták Neumann könyvét, és tudják, hogy Neumann megalapozta azt, amit Dirac csinált, és ezért ők úgy számolnak, ahogy Dirac csinálta. Mert Neumannak kijött, hogy Diracnak igaza volt, tehát a végeredmények helyesek. Hogyha nekik hülyeségek jönnek ki, akkor A, vagy rosszul számoltak, vagy olyan területre tévedtek, ahol nem alkalmazható az adott matek, és akkor megkeresik azt, aki már hallott arról, aki már olvasta Neumann könyvét, lapozza föl Neumann könyvébe, hogy vajon miért nem alkalmazható erre a problémakörre. Tipikusan, amikor nem alkalmazható egy adott matek egy problémakörre, akkor ott nem matematikai hiba van, hanem fizikai. Új fizikai területre tévedtünk. Ott akkor valami fizikai probléma van, például ponttöltés. Mi az, hogy ponttöltés? Az jön ki, hogy egy gömb körüli elektromos mezőnek az energiája, a töltés per a gömb sugara. Ponttöltésnek a sugara nulla, akkor az energiája végtelen. Hülyeség jött ki matematikailag, nullával osztottunk, nem szabad. Miért? Fizikai probléma van, nincs ponttöltés, hanem akkor a helyett mi van? Új fizikai fogalmat kell kidolgozni. Érzik? Tehát ez a lényeg, hogy amikor matematikai bajok vannak, akkor ki kell találni valami újabb fizikai modellt, és annak megfelelő matekot kell megkeresni. Na hát ez már többször megtörtént. Amikor az 50-es években ezeket a végteleneket levonogatták, akkor kidolgozták azt az eljárást, hogy hogy is kell levonogatni a végteleneket, és tudták, hogy ez matematikailag nem korrekt. De azt mondták, hogy 5 éven belül biztosan valami szőröző matematikus, aki ezt majd megmagyarázza. Most azóta eltelt 57 év. Valahogy az a szőröző matematikus, lehet, hogy már megszületett, de még mit tudom én, bébi papi teszik, vagy valami egyebek, de egyelőre még nem oldotta meg a problémát. A fizikusok mindenesetre lelkesen várják azóta is, hogy ezt a problémát megoldja. Hát minden fizikai elméletet megvizsgálnak ennek a dolognak a fényében, hogy vajon alkalmazható rá ez a végtelenek levonásának a módszer, amit elegánsan renormálásnak hívnak. Tehát tessék érezni, tehát köznapi nyelven hülyeség az egész, mert végteleneket ide-oda vonogatunk. De közben kialakult az a rutin, hogy kell elbánni a végtelenekkel, és van egy olyan problémaosztály, ahol ezzel a rutinnal el tudjuk intézni. És van egy olyan problémaosztály, ahol nem működik a rutin, mert ott még durvább végtelenek vannak. És amikor új kvantumtérelméletek bukkanak fel, kvarkok, stb., beszéltem a Higgs mező elméletéről, meg a szuperhurok, meg egyebekre, amikor ilyenek bukkannak fel, akkor mindig megnézik, hogy vajon rendbe tehető-e ilyen módon, vagy nem. És kiderült, hogy egy nagyon jól hangzó elméletrendszer, nem is egy elmélet, hanem ilyen elméletcsalád, az matematikailag konzisztens és jól működik rá ez az egész kvantumelméleti módszer, hogyha a tér 26 dimenziós. Minden más esetben nem. Hát mit mond ilyenkor a józan ember, hogy hát dobjátok el ezt az elméletet, ássátok el mélyen, és keressetek helyette másikat. Mit mond ilyenkor egy józan fizikus? Hát akkor nyilván a tér 26 dimenziós. Mert ez a szép elmélet, ez működik. Annak idején Dirac, aki nem csak kvantumelmész volt, hanem az általános relativitás elméletnek nagy tudósa és nagy népszerűsítője. És akkor egyszer megkérdezték tőle egy előadáson, hogy hát jó, elmondta, hogy mik az általános relativitás elmélet alapjai, elmondta, hogy van néhány kísérlet, ami megerősítette, hogy a fény így hajlott el a nap mellett, meg mit tudom én, miket csinálnak az atomórák a pincébe. És mi lett volna, hogyha a kísérlet azt mondja, hogy nem igaz? Az elmélet igaz, annál rosszabb a kísérletekre. Az elmélet igaz, mert szép. Az általános relativitás annyira szép, hogy a legtöbb fizikus azért hisz benne, mert az annyira szép és kompakt, nehéz megtámadni, gömbölyű, nem lehet egy szálat kihúzni belőle, gombolyagból, hogy felfejtsék, lecsúszik róla az ember keze, az úgy gyönyörű, ahogy van. Tehát nagyon sok fizikus hisz benne, hogy egy ilyen matematikailag szép és konzisztens és jól működő elmélet, az valamilyen értelemben igaz, és nyilván a valóságnak egy másik szeletét értettük eddig rosszul, hogyha ezt nem tartottuk igaznak. Hát például úgy gondoltuk, hogy a tér 3-dimenziós, vagy téridő 4-dimenziós, hát igazából 26-dimenziós. Mert azon jól működik egy ilyen kvantumtérelmélet. Az egészet egy kicsit az bonyolítja, hogy utána számoltak akkor, hogyha mi van, hogy ezt nem egész spinű részecskékkel, felesekkel játsszuk végig, akkor az jött, hogy a tér, az jól működik az elmélet, hogyha a tér 11-dimenziós. És akkor most döntsük el, hogy 26 vagy 11. Hát mit mond a fizikus? Hát egész spinű részecskének 26, a feleseknek meg 11. És ezt egyszerre kell elképzelni. Hát ha már egyszer azon már túlestünk, hogy a részecske egyszerre hullám meg részecske, hát Istenem, azt is elbírjuk képzelni, a tér valamilyen értelemben egyszerre 26 meg 11 dimenziós. Jó? Szóval nem, elképzelni nem kell, de számolni lehet vele. Na hát ebben a mondjuk a 26 dimenziós modellben hogy kell elképzelni? Szóval ugye mindig azt mondom, hogy elképzelni. Tehát, hogy ez ami az előbb itt az a bizonyos kétdimenziós felület volt, ami föl volt tekeredve. Hát az a 26 dimenziós tér, ami marad belőle, amit messziről látnak, ott egy egydimenziós vonal volt, hát az, ami négydimenziós téridő. És a föltekeredés az mindenféle bonyolult módon van, és annak a különböző föltekeredésnek a megjelenése az, amit a részecskének a kvantum számainak hiszünk. És a szuperhull elméletben a részecskék azok ráadásul nem is pontok, amik mozognak ezen a valamin, hanem rezgő húrok. Ugye a húr az lehet egy ilyen kis kukac, de lehet egy zárt húrok is. És akkor ennek a különböző lehetséges rezgései vannak. Ahogy a zongora húrnak, és aminek a két vége rögzítve, vagy a gitárhúrnak megpendítjük, azt különböző módon lehet megpendíteni, és ezért különböző hangokon rezeg, tehát más rezgési módusai vannak. Egy-egy ilyen sokdimenziós téren mozgó kis húrocskának is különböző rezgési módusai vannak, és itt a rezgések más frekvenciájának, de a frekvenciával arányos az energia, energiával arányos a tömeg, és azt mondjuk, hogy akkor ezek felelnek meg a különböző tömegű elemi részecskéknek. Tehát egy ilyen elemi húrnak a különböző rezgési módusai azok, amiket mi elemi részecskéknek hiszünk. Szokták kérdezni azt, hogy lehet az, hogy a neutron átalakul protonná. Volt a neutron hasában egy proton meg egy gyerekről? Nem volt. Inkább azt úgy lehet elképzelni, megint csak elképzelni, hogy van egy ilyen massza, amit különböző méretű vagy típusú golyókká lehet gyúrni, és akkor azokra időnként ráragasztunk egy cetlit, hogy van neked egy pozitív elektromos töltésed, van egy -3-as ritkaságod, és akkor viszi magával, mint a Fekete Pétert, a kártyalapot, és amikor kölcsönhatások vannak, akkor masszát kicsit másképp gyúrogatják, de a kártyalapokat megint leosztják, és megint viszik magukkal, tehát a megmaradás tételek ilyenek. Ez az egyik lehetséges elképzelése valamilyen értelemben a az elemi részecskéknek, ami nincs túl nagy ellentmondásban a tisztességes matematikával. A másik pedig, hogyha minden részecske ugyanannak az elemi ízének a különböző rezgési módusa, akkor hogy a húr is átállhat az egyik rezgésről a másikra, hát akkor nyilván ez a pici húr is rezeghet így meg úgy, átalakult az egyik részecske a másikkal. És hát amikor például egy részecske bomlást látunk klasszikusan, azt így rajzoljuk, hogy jött az egyik részecske és repült ki kettő. Ezt most így lehet elképzelni, hogy ilyen furcsa módon van valahogy fölcsavarodva, föltekeredve a téridő, és azon jön egy ilyen rezgő izé, és akkor itt ketté válik, és megy tovább két ilyen húrcska. Az egészben az a szép, hogy például ezek az elméletek, amik le akarják írni, azoknak mindig bajuk van az ilyen pontokkal. Ott abban a pontban mindig nullával kell osztani, és onnan jönnek ezek a hülye végtelenek, meg egyébek. Tessék jól megnézni, egy ilyen modellben nincs pontosan egy olyan pont. Tehát ennek ez itt ugyanolyan szép, sima pontja ennek a felületnek, mint itt akármelyik pont. Stimmel? Nincs egy csücske, mint a kúpnak. Kunkorodik, hát Istenem, söndörödik, de ott nincs semmi gond. Ugyanolyan sima. Hogyha ez a húr, ez nem így jönne, hanem vagy így rezegne, így, akkor ez az elágazási pont, ez ide kerülne. Ez nem a felületnek egy különleges pontja, hanem éppen az adott húr az ott szakadt el. Lehet érezni? Tehát nincsenek benne ezek a furcsaságok, és ezért matematikailag ez sokkal jobban működik. Ebben a modellben próbálják most levezetni, ha ilyen módon sokdimenziós és föltekeredett téren mozgó húrokból mindazt, amit a részecske fizikusok láttak, tehát a köznapi részecskéknek a tulajdonságait meg egyebeket. Na most, ezt 1980-ban találták ki ezt a modellt. Körülbelül úgy nézett ki ez a pillanat, mint amikor az ember kiér a túlélő versenyen, kiér a hatalmas dzsungelből, egyebekből a szikla tetejére, és hogy meglátja maga előtt a gyönyörű tájat, mély völgy, távol, még szebb nagy hegyek, meg egyebek. Hú, hát tudom, hogy hova kell menni, egyebek. Egy ideig gyönyörködik, aztán leereszkedik a sziklán, előveszi a macsetét, és elkezdi átvágni magát a dzsungelen, arra, merre a hegyeket látta. És már 20 éve megy. És macsete elkopott, megfente, megint vágja meg. Egy idő után elkezd kételkedni abban, hogy látta a hegyeket. Ugye lehet érezni. Még mindig csak a dzsungelben vagyunk. Tényleg voltak ott hegyek, szóval arra megyünk. Most ebben az állapotban vagyunk. Tehát felsejlett a cél, ez a nagy egyesítés, amiben a görbült téridő, amiről az általános relativitás elmélet beszél, meg a részecskék, ezek úgy valahogy egybe olvadnak természetes módon egy nagyon szép matematikával. Hát ez akkor lesz igaz, hogyha részletesen végig számolják, és levezetik ebből az általános képből a konkrét részecskéket. Az, hogy milyen valószínűséggel bomlik el a pozitív pion műonra, stb. Amit megmértek már 50 éve. Jöjjön ki az a számodat. Ha ebből az emberből kijön, akkor oké. És nem csak az, hanem a többi 15 millió számodat, amit már levezettek, meg megmértek a különböző elméletekben. Akkor rendben van. És természetesen az várandó még egy ilyen elméletnél, hogy jósoljon új dolgokat, amiket eddig még nem mértek meg. És akkor utána megmondja, hogy ha ezt meg ezt csinálnak, akkor ez történne, és megmérjük, és timmel. Na majd egy csomó ilyen után, akkor már ez egy elfogadott elmélet. Most minden elmélet ilyenben elfogadja, a kísérletek legyintenek, hát mondjál már valami mérhetőt. És akkor ezek azt mondják, hogy igen, hát vannak effektusok, csak 15 nagyságrenddel nagyobb energiákkal, mint a mai részecske gyorsítók. És akkor most mi kell? Hát az ember megjön a sci-fi filmekhez fordul, mai összes részecske fizikus lefagyasztja magát, 250 év múlva fölébred, addigra már csak felépülnek azok a nagy részecske gyorsítók, amik 15 nagyságrenddel nagyobb energiákon működnek, és akkor majd megnézi, hogy igazi az elméletük. Na de hogyha ők mind lefagyasztják magukat, akkor ki fogja kifejleszteni az elméletet, és ki fogja kiverni a politikusokból a pénzt a nagy gyorsítókra. Szóval ez sem működik, tehát ez olyan rémes helyzet, mert mindenki biztos abban, hogy ez nagyon szép és nagyon jó elmélet, csak kísérleti bizonyítékok nagyon sokáig nem lesznek, mert olyan nagy energiákon vannak a jelenlegi dolgoktól különböző jóslatok, hogy hát azt nagyon nehéz lesz elérni. Az egészet még egy kicsit össze kell kavarni a nagy bummal. Ez a mai világnak az elmélete, tehát a mai világunk a nagy bumba jött létre. A nagy bumra jellemző adatok, ezeket már többször emlegettem, a Planck idő, tehát az alapvető konstansokból, Planck állandóból, gravitációs állandóból, fénysebességből összekombinálható a 10-45 másodpercnyi Planck idő, és a megfelelő hosszúsága Planck hossz. Na, ez szerint a hipotézis rendszer szerint, ami erre az új készülőben levő fizikára épül, annak idején a Planck korszakban még mindegyik dimenzió egyforma volt. Tehát akkor a világ ebben a kvantum pöty, vagy milyen fele állapotban született, sok dimenziósan. És akkor történt valami olyan sértés a szimmetriának, hogy bizonyos irányokban ez az izé elkezdett tágulni, más irányokban meg nem. Tehát itt volt ez a igen kicsinti, ilyen méretű, 10-35 méter átmérőjű, ez már nem a boom, ez már kicsit később van, nem túl sokkal, ennyivel később, de sok dimenziósan gömbölyű, 26 dimenziósan gömbölyű világ, és ekkor valahogy bizonyos irányok kitüntetődtek, biztos mindenki fújt már fel ilyen hosszúkás lufit. Amikor elkezdett fújni, akkor még ilyen kicsi gömböly. Azt lehet, hogy egyik irányban így elkezd nyúlni. Hát ez valami ilyesmi lehet, hogy bizonyos irányok megnyúltak, és ma ezek az irányok 15 milliárd fényév vagy még nagyobb méretűek. A többi irány az pedig, a maradék 22, az pedig ilyen kicsi Planck hosszúságnyi volt. Tehát az, amit az elején mutattam, hogy így föl van tekeredve, mint a slag, és annak a felületén mozog az izé, és egy eléggé nagy energiájú mikroszkóppal megnézhető, hát az a nagy energiájú mikroszkóp, az a Planck hosszúság felbontására legyen alkalmas. A mai felbontás az 10-21-2-3 méternél tart. Ez meg 10-40-30 valami. Még 10-10-valahány nagyságrend hiányzik, hogy ezt felbontsuk. Hát ugye mi van az embertől 10 nagyságrend, 10-10, az atom. Tehát olyan messze vagyunk ettől a távolságtól, mint aki le tudja fényképezni az embert, és le akarja fényképezni az egy atomot. Most már nem tudjuk, de azért eltelt egy kis idő, amíg odáig eljutottunk. És akkor amit ma elértünk a gyorsítókkal, azoktól ilyen távolságban van még ez a méret. És akkor fogjuk észrevenni, hogy ezek az objektumok egy többdimenziós görbült izében mozognak. És akkor persze fölmerül az a kérdés, hogy miért pont 4 dimenzió nőtt meg? Tehát miért olyan a világ, hogy 22 van felcsavarodva, és 4 nőtt meg, és azt észlelhetjük így makroszkopikusan? Az ember azt mondja, hogy hát az elején beszéltem arról, hogy csak 3 térbeli dimenzióban lehetségesek atomok meg bolygópályák. Lehet, hogy van olyan világ, ahol mondjuk 5 dimenzió nőtt meg makroszkopikus, és ez csak 21 maradt fölcsavarva. De abban nincsenek atomok, ezért nincsenek fizikusok, akik ilyen hülye kérdéseket tegyenek fel. Tehát, hogy a világ valamilyen értelemben különböző részei, majd később lesz szó a következő adásokra, ilyen párhuzamos világokról, másik párhuzamos világban mások ezek az adatok, hogy mi a makroszkopikus dimenzió, csak hogy azok a világok, azok alkalmatlanok az ilyen bonyolult dolgoknak a kifejlődésre, mint az atomok meg a fizikusok, ezért nyilván az a világ, amit mi észlelünk, az csak az lehet, amelyben stabil atomok létezhetnek, abban pedig 3 a makroszkopikus térbeli dimenzióknak a száma. Mindenesetre, hogyha ez az egész igaznak bizonyul, akár elméletileg, akár majd egy idő után kísérletileg is, akkor újraírandó a nagy boomnak a forgatókönyve. Tehát nem csak úgy, mint a múltkor elmondott kozmológia állandóan, ahogy a késői jövőnek a története, hanem itt pont a kezdeteket, a homályba vesző kvantumgravitációs korszakot kell másképp interpretálni, mert akkor történt meg ez a nagy dimenzióváltás, amikor a sokdimenziós világból bizonyos dimenziók kitüntetődtek és nagyjá vált, a többi meg kicsibe fölkunkorodva maradt. Tehát azt a részt is újra kell gondolni, és újra kell számolni. Na most térjünk arra vissza, hogy én évtizedeken át szittam ezt a modellt, hogy ugyan micsoda marhasságokat beszélt Wells meg egyebek, hogy ilyen párhuzamos könyvlapoknak képzelik el a sok dimenziót. Hát az nem olyan, ha a világ valóban ilyen dimenziós lenne, több dimenziós, akkor így átlógnának egyikből az erővonalak, meg a fény, meg a gravitáció, meg a szomszédlapok vonzanák egymást, meg egyebek. Nemrég felvetették okos fizikusok azt, hogy mégiscsak valamilyen értelemben ilyen lehet a világ, tehát ilyen párhuzamos, egymást a bizonyos távolságokban elhelyezkedő világocskák lehetségesek, amelyek között olyan jellegű lehet az átjárás vagy átnemjárás, mint ahogy azt Wells kitalálta. Ezt pedig a következőképpen kell elképzelni, hogy ha a gravitáció valami nagyon furcsán lenne, ez most itt a sokdimenziós térnek, ez a negyedik koordinátája. A negyedik koordináta mentén ilyen furcsán változna a gravitációs potenciál, akkor itt mindenki beesne ebbe a gödörbe. És mások pedig ebbe a szomszéd gödörbe. Az összes anyag ide bezsúfolódna, mert az anyagnak egy része, és csak itt tudna mozogni. És ilyen értelemben összes anyagon most nem csak a makroszkopikus, tehát atomos anyagot kell érteni, hanem például az elektromágneses anyagot is. Akkor egy töltésnek, ami itt van, ennek az erővonalai nem nyúlnak ki minden irányba, hiába van körülötte itt ez az extra dimenzió, hanem csak itt ennek a vékony rétegnek a mentén lennének az erővonalai. És amikor az ember körülveszi ezt a megfelelő három dimenzióban, tehát itt körülveszi egy körrel, akkor megtalálja az összes erővonalat, mert erre nem lóg ki semmi. Ugye eddig az volt az ellenvetés az ilyen lapokból álló világ, hogy az erővonalak átlógnának a másik irányba, de ha maga az erővonalak is bekanyarodnak, és csak a lap mentén nőnek ki, akkor a lap mentén megtalálom az összeset, meg a kibocsátott fény is ott megy, hát nem tud átmenni egyikből a másikba. Ezeket a hipotétikus ilyen lemezkéket vagy egyebeket hívják bréneknek, hogy a következő döbbenetes nyelvtani alapon, hogy eredetileg volt ez a Hoore elmélet, amiről az előbb beszéltünk, hogy az alapvető objektumok ilyen kis egydimenziós izék, amik a sok dimenzióban mozognak. És akkor megkérdezni, hogy miért pont egydimenziósok, 26-ban elférjenek kétdimenziós kis izék, hát azok mik lennék membránok. Hát a membrán az kétdimenziós, akkor biztos vannak háromdimenziósok, hát már nehéz tovább mondani, akkor a membrán az egy tumbrén, membrane, two brain, kétdimenziós, akkor lenne three brain, four brain, stb. És akkor a Hoore az meg egy one brain, egy egydimenziós brain. Ugye magyarra nyilván akkor brain helyett brownnak kell megfordítani. És aztán már nem ragozom tovább, hogy kik, akik ezzel foglalkoznak, meg hasonló, hogy lehet mindenféle érdekességeket mondani. Tehát én esetre egy ilyen brain elméletben effektíve becsukódnak egy ilyen kisebb dimenziós részhalmazba az anyag egyes darabjai, de ott van tőle bizonyos távolságban a másik, és itt is van ám valami. Olyan anyag, amire nem hat ez a bezáró gravitáció. Tehát például valamiféle mező, ami ezt az egészet stabilizálja. Hát itt a brének között is van valami másfajta anyag, ami a kettő közötti kölcsönhatást jelenti. És az egész ez dinamikus, tehát nem ilyen fixen belógatott lapok, hanem ez így mozog. Az egész, például összeütközhetnek, és akkor átmehet anyag egyikből a másikba. Vagy vonzhatják meg, taszíthatják egymást. Az egész így hullámzik, tekeredik, és ez persze sok dimenzióban ennél sokkal izgalmasabb módon lehet, még így összekeveredik meg, tekeredik meg egyebek, szóval már nehéz lerajzolgatni. És ezzel kapcsolatban merültek fel ilyen érdekes kérdések, hogy egy ilyen kontextusban talán választ lehet adni megint csak olyan típusú kérdésekre, amiket az ember fel se tett. Ugye az elején mondtam, hogy épül fel egy ilyen kozmológiai modell, hát berakjuk a fizikai állandókat. Miért pont akkorák a fizikai állandók? Miért 300 000 km per szekundum a fénysebesség? Miért a helyes válasz? Ez nem jó kérdés, mert mi az, hogy méter, mi az, hogy szekundum? Hát a méter az valamelyik király kardjának a hossza, stb. Egy kicsit átnormálva, a szekundum az meg az ember szívének a dobbanása, ezek ilyen helyi esetlegességek. És igazából nem is 300, nem 290 valahány, stb. De az már egy objektív dolog, hogyha ezekből a mérhető és mértékegységgel bíró dolgokból csinálunk dimenziótlan kombinációkat. Például, ha megszorozzuk a Planck állandót a fénysebességgel, és elosztjuk az elektron töltésének a négyzetével, akkor mindenki tudja, hogy mennyit kapunk. Nem, így pont 137-et kapunk. Pontosabban 137,02. Senki nem érti, hogy miért ennyi, de ennyi. És ha én Mars lakó vagyok, vagy az Andromeda ködben lakom, és kiszámolom ugyanezt, akkor is ennyit kapok. Tehát ez mértékegységtől függetlenül, ez egy alapvető számadat. Miért pont ennyi, hát a fene tudja. Az is egy ilyen alapvető számadat, hogy azt már sokszor emlegettem, hogyha két protont leteszünk egy adott távolságra, mekkora erővel vonzza egymást gravitációs, és mekkora erővel taszítja egymást elektromosan. Ennek a kettőnek a hányadosa független a távolságtól, mert a távolság mind a kettőben egy per R négyzetesen szerepel. Tehát a két erő aránya az egy adott. Egy adott 10-40 valahányadikon. Miért pont ekkora? Ezt egy kozmológiai modellben inputként tekintjük. Berakjuk ezeket a fizikai adatokat, és akkor úgy kell kiszámolni a modellnek a megoldásait, hogy ezt kövessük. De esetleg meg lehet magyarázni egy ilyen bonyolultabb modellben, ez kijön. Hát, például ugye az a számadat, hogy miért pont akkora a nap, amekkora. Megmérték, hát ennyi a tömeges, a többi. Hány atomból áll, azt is ki lehet mérni. Már többször mondtam, hogy azt elméletileg lehet vezetni, hogy 10 az 57. ennel a protonból áll tipikusan egy csillag, plusz mínusz egy vagy két nagyságrend, és az a 10 az 57-en, ez kifejezhető ezekkel az alapadatokkal, hogy a gravitációs állandó, a proton tömege, a Planck állandó, meg a fénysebesség. Explicit föl tudom írni a képletet, és akkor behelyettesítem az adatokat, ki jó, hogy 10 az 57-en, ennyi darab protonból áll akkor a csillag. Ez elméletileg levezethető. Tehát a mérési adatoknak az önkényesen a világban, azt mondta, hogy a világ ilyen és kész, megmért adatok egy részéről elméleti úton be tudjuk látni, hogy mennyi. Lehetséges, hogy egy ilyen bonyolultabb modellben például azt is meg tudjuk magyarázni, hogy miért ilyen gyenge a gravitáció mondjuk az elektromossághoz képest. És ehhez egy kicsit máshonnan kell kezdeni. A 80-as évek elején kezdtek a fizikusok foglalkozni a morfogenézéssel. A fizikusok mindennel foglalkoznak. Megettem, hogy Marzio szerint a fizikusnak nem tud semmit, viszont 5 perc alatt, mondjuk egy hét alatt mindent megtanul, és a különböző tudományágokban a fizikusok nagyot alkottak, Crick például, hogy a fizikus volt, kvantumkémiát és fizikusok csináltak. Talán tudják, hogy mivel foglalkoznak a legtöbben a fizikusok? Tőzsdei erőfeszítéseknek a matematikájának azok. Van köztük, aki már milliómos lett ebben. De a módszert publikált. Na mindesetre ilyesmivel foglalkoznak, és nagyon jól lehet használni a statisztikus fizikában, a kvantumtér elmében fizikai módszereket a tőzsdei jelenségek leírására. Hát ezért a 80-as években elkezdtek foglalkozni morfogenézissel, például azt, hogy miért van a girisztának feje. Hogy kell ezt elképzelni? Kezd az a bizonyos pete ott osztódni, az egy kis gömbölyű sejt. Egy ideig még mindegyik sejt egyforma, kialakul belőle egy ilyen kis gömbölyű, a biológusoknak biztos van valami neve is rá, hogy milyen csíra, egy teljesen gömbölyű egyforma, mindegyik sejt egyforma. Aztán egyszer csak, amikor már elég sok sejtből áll, valahogy elkezd differenciálódni, és az egyik részéből a feje lesz, a másikból meg a farka. Hogy dönti el az a sejt, hogy ő neki merre fele kell fejlődni? Hát hogy lesz például belőle egy ilyen izé? Hát az ember meg egyebek még bonyolultabbak. És akkor egy olyan teljesen elemi kémiai modell dolgoztak ki, nyilván a valóság ennél sokkal bonyolultabb, de nagyon egyszerű modellekkel meg lehet fogni a dolog lényegét. Képzeljük, hogy van valami olyan anyag, valamilyen szerves vegyület, ami arra készteti a sejteket, hogy itt most fej nőjön. A másik meg arra készteti, hogy itt farok nőjön. Nyilván jóval bonyolultam. És akkor úgy lehet elképzelni, hogy a girisztának a minden részében van fejképző anyag, meg farokképző anyag is, de hát amelyik domináns, akkor az fog győzni. Ugye az emberben is van női nemi hormon, meg férfi nemi hormon, aztán vagy kialakul, hogy melyik győz. És akkor valahogy így lehet elképzelni, hogy a fejképző anyagnak a koncentrációja így változik, hogy itt már csak olyan van, farokképző anyag meg itt van, és középen adhatod, hogy se feje, se farka. Hát el lehet dönteni, módosítani a következőképpen. Föl lehet írni azokat a rettentően egyszerű egyenleteket, hogy mozognak ezek a különböző anyagok. Hát erre van egy modell diffúzióval, tehát egy ilyen sejt masszában diffúzióval közlekedik az anyag, föl lehet írni a diffúzió egyenleteit. Mitől függ? Hát a magának az anyagnak a koncentrációjától, a másik anyagok koncentrációjától, meg attól, hogy a szomszédpontban mennyi az anyag. Tehát mekkora a gradiense, mennyi a változás a koncentrációnak. És akkor határfeltételeket kell írni, hát az anyag az például nem mehet tovább, mint a girisztának a feje vége, meg a farka vége. Tehát egy méter a giriszt, akkor idáig tart, és akkor ahogy a szokásos differenciálnak az ember olyan határfeltételeket. Itt nulla, mint a húrnál, itt le van kötve a vége, itt azon túl már nincs rezgés. Na most meg lehet változtatni a feltételeket például, hogyha megakadályozzuk a diffúziót. És értelmetően egyszerűen, hogy középen kössünk a fejlődő giriszta bébinek a közepére egy masnit. És ne engedjük tovább, ahogy diffundáljanak az anyagok az egyik végéből. És akkor a matematikai modellnek a megoldása az, hogy akkor a fejképző anyag így oszlik el. És tényleg megcsinálták a kísérletet, és tényleg két feje nőtt. Tehát ez egy valóságosan elvégezhető dolog. Ez a nagyon egyszerű matematikai modell az adott jelenségnek, a morfogenézisnek egy lényeges tulajdonságát megragadta, megjósolt egy ilyen teljesen furcsa kísérletet, hogyha elkötik a fejlődő embriónak a közepét, nyilván ezt is közvetítik, nem emberi embrióval csinálta, tehát a giriszta embriónak itt elkötötték a közepét, akkor a két végén feje nőtt. mit jelent ez a dolog, hogy egy ilyen egyszerű matematikai modellel meg lehet fogni egy olyan tulajdonságot, hogy egy eredetileg szimmetrikus rendszerben egy ilyen furcsa aszimmetrikus megoldás alakul ki. Mert rettentően egyszerű egyenleteknek van ilyen megoldása. És most képzeljük el, hogy ez van a brének között. Itt vannak ezek a bizonyos rétegek, és ott köztük van az a extra mező, aminek a hullámzása ezt az egészet, ezt a furcsa struktúrát kialakította. Ilyen egyenleteket mindenki 5 perc alatt föl tud írni, tehát az nem kunszt. Nyilván oda menni és megmérni nem tudjuk, mert mi ugye be vagyunk zárva egy ilyen rétegbe, de ez már rutin, hogy az ilyen típus egyenleteket fölírjuk. És kérdés, hogy lehet-e egy kicsit úgy bonyolítani a modellt, hogy a kölcsönhatások egy részének megengedjük, hogy átlogjon egyikből a másikba, de közben változzon az erőssége, mint ahogy itt ennek a fejképző anyagnak a koncentrációja. És sikerült felírni ilyen egyenleteket, és akkor egészen döbbenetes mondom, hogy mi ismét kapunk, itt van mondjuk ez a két brén, és itt vannak részecskék, és egyik a másikkal kölcsönhat, tehát durván, mint a gilisztalt ló köztük valamilyen kölcsönhatási ízé. De ebben a kölcsönhatásban egyszerre többféle dolog van, mint ott volt egy fejképző anyag, meg egy farokképző anyag. Tehát ez egyszerre mondjuk kétféle kölcsönhatás a világnak, mondjuk úgy, mint az elektromos meg a mágnes, és az is rokon, de úgy együtt van valahogy kapcsolatban. És lehetséges olyan egyenleteket felírni, hogy az jön ki, hogy az egyik az itt nagyon erős és ott gyenge, a másik megfordítva. És akkor én ülök az egyik világban, ebben a rétegben, és azt látom, hogy van egy erős kölcsönhatás, meg egy nagyon gyenge. Hát ez mondjuk az, ami a kvantum színdinamika, vagy mondjuk az elektromágnesség, a másik meg, ami rettentően gyenge, az meg a gravitáció, pontosan a kvantum gravitáció, ami ebben az elméletben megjelenik. És akkor az a bizonyos arány, hogy 10 a 40. enszer erősebb az egyik a másiknál, az nem egy önkényes paraméter, ami be van rajzolva a világba, hanem ennek a dinamikának az eredőjeként jön ki. Tehát nem inputként rakom be önkényesen, hogy ennyi és kész és kus, és hogy kell számolni, hanem egy bonyolultabb modellnek megkeresem a megoldását, és akkor kijön, hogy az egyik végén ilyen, másik végén olyan, és akkor nyilván az a furcsaság is kijön, hogy ebben a párhuzamos másik világban pont fordítva van a két kölcsönhatás, és ott meg a gravitáció sokkal erősebb. Nyilván egy olyan világban a gravitáció nagyon erős, és az elemi részecskék között alig van kölcsönhatás, ott nem alakulhatnak ki atomok, meg megfigyelők, tehát nem lehet velük rádió megbeszélni, hogy nálatok milyen a világ, mert ott ilyenek nincsenek. De a mi világunknak ezeket az egyszerű, vagy ilyen furcsának tűnő tulajdonságait egy ilyen bonyolultabb, többdimenziós modellel esetleg természetes módon meg lehet magyarázni. Mit jelent ilyen értelemben a természetes? Hát nagyon mesterkértnek tűnik ez a modell. Természetes olyan értelemben, egyszer már beszéltem itt a változó állandókról, hogy Dirac mondta ki szintén a 30-as években a kis számok törvényét. Egy értelmes fizikai képletben olyan számok vannak, hogy 2π, meg gyököt, meg mit tudom én, olyan nincs benne 10¹-en. Tehát kis számok azok ugye előfordulhatnak, de ilyen rettenetesen nagy számnak valami oka van. Megpróbálkozott ő azzal, hogy ezt a nagy számot, ezt a világegyetem életkorával hozza kapcsolatba, és ebből az jött ki, hogy változik a gravitáció. Ez egy jó modell volt, csak nem igaz, azóta kimérték, hogy nem igaz. Tehát egy ilyen nagy számnak valami okának kell lenni. Egy ilyen modell természetes okát adja egy nagy számnak, tehát nem teszek bele ronda nagy számokat az eredeti, a teljes világot leíró modellbe, és annak a megoldásaként jönnek ki az ilyen furcsa különbségek. Okay. És akkor ezek a standard kozmológiában eredetileg paraméterként berakandó állandók is mint egy modellnek a terméke jelennek meg. És akkor megint vissza kell térni oda, hogy az ember azt mondja, hogy jó, hát akkor tegyük, hogy ilyen a világ. Na akkor hogy is jött ez létre a nagy bumba? Vagy volt-e nagy bum? Vagy esetleg a nagy bum csak ezen a rétegen belül volt valami helyi esemény? Vagy hogy kell ezt érteni? Ha ez igaznak bizonyul valamilyen értelemben, akkor az egész standard kozmológiát újra kell gondolni, újra kell számolni olyan értelemben, hogy vajon ez a nagy makrom, vagy még nagyobb, sokdimenziós világ az, ami a nagy bumnak az alanya, vagy ami elszenvedte, vagy az itt ebben a mi kis rétegünkben valami helyi esemény, vagy esetleg annak a rétegnek a létrejötte az a nagy bum. Nyilván az, hogy most éppen hogy működik egy csillag, az nem nagyon befolyásolódik ilyen makroesemények által. Mert tehát itt mi jól ülünk, függetlenül attól, hogy most Iránban polgárháború van, vagy nincs, ez körülbelül valami ilyen, és hogy 1000 évvel ezelőtt mit csináltak, vagy 2000 évvel ezelőtt a rómaiak. Tehát egy ilyen helyi eseményt nem közvetlenül befolyásol. Bár a fene tudja, szóval még az is előfordulhat, hogy a mai anyagnak bizonyos helyi tulajdonságait is másképp fogjuk majd magyarázni egy ilyen, lásd az előbb, hogy miért akkor a gravitáció, miért akkor az elektromosság, ezt másképp magyarázhatjuk egy ilyen modellbe. Mindenesetre az egész kozmológiát, a történetet is egy ilyen sokdimenziós és furcsa módon szervezett világban másképp kell végig gondolni, és hát végig kell majd gondolni. Na most mekkorák ezek a távolságok? Ez a következő döbbenetes ebben a modellben. Az jött ki, hogy lehetséges, hogy ezek a rétegek, ezek ilyen milliméter vastagok a negyedik dimenzió irányában. Eddig arról volt szó, hogy az extra dimenziók azok 10-40 valahány, vagy 10-30 valahányadik a méternél vannak, tehát mérhetetlenül kicsik, és még nagyon sokáig kell várni, hogy a részecske gyorsítókkal fel lehessen fedezni. Egy milliméter, hát az már mérhető dolog. Múltkor beszéltem arról, hogy a gravitációt nem tudják pontosan mérni kis távolságokon. Tehát a newtoni gravitációs törvény, hogy 1/R négyzet, tehát azt ugye Cavendish is kimérte ilyen golyókkal, amiket bizonyos távolságokra lerakott egymástól. Jól működik a Föld-Hold, vagy a naprendszerben, a tejútrendszerben is. Nagyon nagy távolságokon ott már ennek a módosított Einstein-féle verzióját kell használni, amiben már nincs értelme az erőfogalmának. Tehát nem kérdezhetjük meg azt, hogy a világ másik végén innen 13 milliárd fényévvel levő galaxis, meg a milyen között vajon 1/R négyzetes az erő. Tehát nem azt mondjuk, hogy nem 1/R négyzetes, hanem az erőfogalomnak nincs már ott értelme. Azt viszont megkérdezhetjük, hogy mondjuk két atom között mekkora gravitációs erő. Nyilván mindenki azt mondja, hogy ott is érvényes a newtoni, de nem mérte ki senki. Kiderült, amikor nemrég utána számoltak ennek, hogy egy milliméteres távolságokon már nincsenek gravitációs mérések. Miért? Mert ha egy nagyon kis testeket teszünk egymás közelébe, akkor azok között olyan pici az erő, hogy nem bírjuk megmérni. Ha meg nagy testeket teszünk egymás közelébe, akkor meg marha bonyolult a dolog, mert akkor ennek a különböző részeinek a hatását kell kiszámolni, azok már nem tekinthetők pontoknak. És akkor nehezen össze kell integrálgatni, hogy ennek a golyónak a hátsó része, ennek a közeli részét hogy vonzotta, és itt már nagyon érzékenyen függ a dolog attól, hogy ha esetleg nem sikerül pont gömbölyűre, vagy pont egy homogénre csinálni az anyagokat, egy kis luk benne az már befolyásolja az eredményt. Tehát ezért nem lehet nagyon kis távolságokon gravitációt mérni eddig. És elképzelhető, hogy mondjuk egy milliméteres távolságon már nem érvényes az 1/R négyzet. Miért nem érvényes? Ha visszagondolunk az elején, azért, mert más dimenziószámnál már nem az 1/R négyzet, hanem mondjuk 4 dimenziónál az 1/R köb lenne az érvényes képlet. És lehetséges, hogyha valami ilyen jellegű modell érvényes világra, akkor, hogy azt mi úgy tudjuk kideríteni, hogy egyre pontosabban megmérjük a gravitációt, meg egyéb erőket kisebb távolságokon, és valami eltérés várható. Az 1 millimétert azt nem elméletileg vezették le, hanem megnézték a korlátot, hogy mi az, aminél nagyobb távolságra biztos nem igaz, mert ott még bizonyítékok vannak arra, hogy 3 dimenziós a tér. Egy bizonyos kis távolságokon ott már elérkezünk a feloldáshoz, ugye, mint amikor meglátjuk azt a csövet, hogy elég közelről nézzük, akkor már rájövünk, hogy nem egy vonal, hanem már egy cső. Hát lehetséges, hogy ennek a brainnek a vastagsága, tehát ahol már észre lehet venni a sokadik dimenzió irányába, hogy ott már kicsit másképp viselkedik az anyag, hogy ez a távolság a milliméter irányában van, és akkor ez a közeljövőben gyorsítókkal felderíthető. Nyilván nem úgy, hogy egyszer csak a gyorsítóban megjelenik a negyedik dimenzió, és kilép belőle egy 4 dimenziós tündér, hanem hogy a részecskéknek a szóródásának a valószínűsége, stb., amit ott szoktak mérni, az nem illeszkedik a 3 dimenziós fizika alapján kiszámoltakhoz, hanem valami más, és akkor egyszer valaki lepublikál egy cikket, hogy ő viszont ezeket a furcsa anomális körbéket egy 4 dimenziós vagy egy 26 dimenziós modellel meg tudja magyarázni. Ez a következő években, tehát néhány éven belül várható, ha igaz a dolog, akkor ugye most fogják bekapcsolni az új nagy gyorsítókat, elkészültek hamarosan próbajárat, és akkor sok mindennel fognak foglalkozni, egyebek között ez is a programban van, hogy nézzünk már olyan méréseket, amik esetleg eldönthetik, hogy már ilyen milliméteres vagy tizedmilliméteres skálán már eltérés van a térdimenzió számában. Na és hogyha a térdimenzió száma az ilyesmi, attól függ, hogy nézem, illetőleg kicsiben meg nagyban más, akkor az ember már még valami durvábbra gondolhat. Hogyha valami nem egy adott állandó, hanem ilyen meg olyan is lehet, hát akkor, hogy kell mondani, a fizikus az, vagy igazából nem is a fizikus, most olvastam egy ilyen állítást, hogy a fizikus az igazságot keresi a világban, a mérnök megépít egy másikat. Hát akkor most nézzük meg, akkor mit csinálhatunk mi, mint mérnökök. Képzeljük el például, ugye megint csak hasonlatképpen, itt van ez a bizonyos egydimenziós valami. Ugye messziről nézve ez egy vonal. És akkor lépjünk rá. És akkor itt egyszerűen csak elkezd felduzzadni, és akkor már akinek a szeme a 1 cm-es felbontásnál nem vesz észre, hogy ez a fekete, ami ott kanyarog, az igazából egy kétdimenziós felület. Hogyha elég nagyra felduzzad, akkor csak észreveszi. Lehetséges esetleg aktívan beleavatkozni bizonyos mérési vagy kísérleti módon a világnak a dimenzió számába, tehát azt a millimétert, vagy még kisebb dolgot esetleg felduzzaszthatjuk úgy, hogy makroszkopikusan is megjelenjen. Nyilván nem fogjuk látni, nem azt fogjuk észrevenni, hogy a kockának nőtt egy negyedik irányba mutató sarka. Hanem nem tudjuk kitalálni, hogy mit fogunk látni, valami olyan típusú tulajdonságokat, jelenségeket, amiket nem tudunk elhelyezni a háromdimenzió. Egyesek azt állítják, hogy már láttak teleportációt például. Itt valami eltűnt, ott megjelent. Ez kísérletileg igazából reprodukálhatom, még senki sem látta, de elvileg nincs kizárva, hogyha a világ valóban többdimenziós. És például valamilyen helyi beavatkozásokkal esetleg ilyen jellegű kísérletek kiválthatók. És akkor természetesen innen már csak egy lépés az, hogy ott legyen az űrhajóknak a vezérlő gombján az a kis piros gomb, ami így elszorítja a téridőt, a szépen udvaresen feldúzzad, és akkor megkerülve a 15 fényévnyi kringon sereget, mögöttük egyszer csak megjelenhetünk az űrhajónkkal egy másodperc múlva. Tehát elvileg ez nincs kizárva, ha a világ valóban sokdimenziós, és valóban ez egy dinamikai változó, attól függ, hogy milyen az anyag, hogy ez belefér az általános relativitás elmélet szellemébe, a téridőnek a tulajdonságát az anyag szabja meg. Miért pont a dimenzióját, nem? Hát akkor esetleg azt is azt szabja meg, és akkor, ha mi az anyagot megfelelő módon manipuláljuk, akkor a téridő dimenzióját is úgy megváltoztatjuk, hogy ilyen furcsa jelenségeket, gyors eltűnéseket és megjelenéseket tudunk produkálni. Szóval, hogy kell mondani, ebben az irányban is a határ a csillagosség. Köszönöm szépen a figyelmet!
Kérdés,
igen, mondja.
Megjelent a szondában, mert elhangzott a szondában 15. Lukácsi
Vélemény. Így van. Igen. Igen.
Találkoztál ezzel?
Én már többször hallottam róla, most éppen mit mondtak, azt nem tudom.
Hát, hogy megoldja a jövő energiabondjét természetesen. Nem,
ennyi,
vagy...
Ez kérdés. Többször mondták, hogy igen, meg többször mondták, hogy nincs. A elmélet szerint a kozmikus sugárzás a hold kőzetekből kelthet ilyen típusú, létrehozhat ilyen típusú izotópokat, és ha szerencsék van, akkor ott feldúsul, tehát bizonyos kráterek mélyén meg egyebekben, vagy egyszerűen a kőzetek belsejében ez összegyűlik. Nem nézték. Hát most itt a holdminták ott hevernek egy laborba, és már levegő érte őket, meg egyebek, ilyesmiket nem kerestek. Nyilván sokat kell feldolgozni. Az oroszok bejelentették, hogy gyárat építenek a Holdra. Tehát ez már hivatalos bejelentés volt ennek a feldolgozása. Ez ugyanis a jövőbeli fúziós reaktoroknak az egyik kiváló üzemanyaga lesz. Ugye a vízből deutériumot vonnak ki, és abból lesz fúziós üzemanyag, tehát a tengervízből van elég, de a hélium-3 az jobb lenne, csak abból jóval kevesebb van. Az elmélet szerint a kozmikus sugárzás a Holdon létrehoz ilyet, és hogy kell mondani, ilyen fantasztikus közgazdászok kiszámolták, hogy megéri. Tehát egy állandó holdbázis, de nem is olyan messzire, 20 éven belül akarnák ezt felépíteni, 20 éven belül, tehát fönntartani egy állandó bázist, és onnan szállítani a Földre ide a hélium-3-at, megéri. A probléma az, hogy 20 éven belül még nem lesznek működő fúziós reaktorok. Ez viszont azt is jelenti, hogy nagy képűsködhetünk a 20 évvel, addigra nem kell elkészíteni a bázist, hogyha 50 év múlva megépítik, és akkor már elkezdik nagyüzemileg kitermelni, ugye ledarált holdközetből, akkor már valószínűleg megéri. De természetesen a Greenpeace már készülődik, mentsük meg a holdat, és ne hagyjuk ledarálni a holdat a gazfúziósok számára, és valószínűleg igazuk van.
És miért múlik a fúziós reaktorok?
Döbbenetes dolog. A fúziós reaktort ugye 50 éve ígérik, és mindig azt mondták, hogy 50 év múlva meg lesz. Most megint azt mondják, hogy 50 év múlva meg lesz. Tehát ez egy ilyen állandó, mert egy rúdattól maga előtt, és ott lóg rajta a répa, mint a répa, amit a szamár elé lógattak. Ez egy ilyen dolog. Viszont most hogy kell mondani? Most az a változás, hogy most úgy tűnik, hogy tényleg meg lesz. Ugyanis, ezt már ugye sokszor mondták, de nem, már elértük azt, most már van olyan, ami ténylegesen termel energiát. Csak egyelőre többet fogyaszt a mágnesnek a energia felhasználása, amivel ott összetartják a plazmát. Azt hitték, hogy annyi technikai nehézség van, hogy valami hatalmas, nagy elméleti áttörésnek kell lenni, meg ilyesminek. És volt is jó néhány elméleti ötlet, hogy kell. Ugye elsőre azt gondolták, mi a probléma? Ahhoz, hogy fúzió legyen, ahhoz az atomokat, a protonokat egymás közelébe kell lökni. De azok elektromosan taszítják egymást. Már többször mondtam a bogáncs hasonlatot. Két atommagnak találkozik el, ha közel van egymáshoz, összeragad, mint a bogáncs. De hogyha elektromosan taszítják egymást, elkanyarodnak, nem taszítódnak, nem jutnak egymás közelébe. Nagy sebességgel kell mozgatni. A napbelsejében 10-valahány millió fok van, és ezért elég gyorsan mennek és találkozgatnak. De még ott is ugye arról is szólt, hogy két proton átlagosan 1 millió évenként lép reakcióba. Tehát nem elég, hogy találkoznak, hanem még szeretni is kell egymást. Tehát mindenféle egyéb gondok is voltak. Hát akkor csináljunk egy olyan tartályt, ami kibírja a 10 millió fokot, hát ilyen nincs. És ezért mágneses térrel kell összetartani. Ez volt az első ötlet, amikor ez felmerült, hogy szelídítsük meg a hidrogénbombát, tehát 50 évvel ezelőtt, csináljunk ilyet. 60 évvel ezelőtt most már. Mivel ez nehéz volt, jöttek újabb ötletek, például ilyen zseniális dolgok, hogy műonnal kell katalizálni. A műon az egy olyan elemi részecske, ami olyan, mint az elektron, csak 200-szor nehezebb. Ha beáll egy hidrogénatom körül, akkor 200-szor kisebb pályára kerül, tehát egy ilyen kicsi atomot hoz létre. Két ilyen atom egymás közelében van, akkor a két proton már viszonylag közel van, nem taszítják egymást, mert a műon negatív töltés leárnék, hogy ezek semlegesek, és akkor van némi valószínűsége, hogy találkoznak és fúzionálnak. És akkor a műon felszabadul, elmegy, és máshol is, egy házasság közvetítőként egy másik párt is összehoz. Ez zseniális és működik, egy nagyságrend hiányzik. A műon az elbomlik egy idő után. Ha egy nagyságrenddel erősebb lenne az effektus, akkor már lenne fúzió. Kitaláltak másféle zseniális ötletet is, hogy egy ilyen lefagyasztott, összepréselt hidrogén targetet körbelőnek lézerekkel, és akkor hirtelen egy ilyen összeroppanás lesz, pont jó szimmetrikusan meg kell lenni, hogy ne kilövödjön az egyik irányban, egy összenyomódjon, akkor elég sűrű lesz, és beindul a fúzió. Szóval zseniális ötletek voltak, és egyik se ért célba. És közben azok, akik a mágneses összetartáson dolgoztak, azok szépen lassan, szisztematikusan oldogatták a problémákat. A plazma az nagyon ravasz dolog, talán már meséltem, hogy van magyarul egy könyv a plazma fizika fizikusoknak, és abban egymás után következő fejezetek a plazma. Ilyen instabilitása, olyan instabilitása, amolyan instabilitása, 42-ig számoltam, aztán meguntam. Tehát annyiféle instabilitása van, mintha összeesküdnének a fizikai törvények, hogy a fizikusok ne tudják tartósan összenyomni azt a plazmát, hogy egy nyomvat kis energiát kinyerjenek benne, elkezd csapkodni, hozzáér a falhoz, begyorsul benne egy elektron és lavinácsi, és az összes többi szalad utána, és az egész szétmegy. Szóval mindenféle, nem is gondolta, hogy milyen marhaságok történtek a plazmában, de történnek, és ez szép lassan, szisztematikusan legyőzték, és most már tudják kezelni, és néhány éve már ténylegesen már létrejött a fúzió és termel energiát. Egyelőre marha nagy mágnesek kellenek. Most nemrég megkötötték, most már pénzemberek is beszálltak, megkötötték azt a szerződést, hogy Franciaországban felépül, az is nagy presztízs harc volt, hogy Japánba épüljön, vagy Franciaországban épül, de a japánok építik, stb. Szóval mindenkinek jut valami, és ez a nagy nemzetközi első reaktor, ez már ipari méretű lesz, de még nem ipari termelésű, tehát akkora lesz, tehát ez már ténylegesen energiát fog termelni, a belőle kijövő energiának egy részével fent tudja magát tartani, tehát lesz netto output. Ez még nem lesz bekapcsolva a hálózatba, ezen fogják kikísértezni a megfelelő ipari dolgokat. Tehát van egy előzetes terv, de aztán ki kell kísértezni, hogy például jó anyagból építették-e. Azt se gondolta eredetileg senki, hogy például az atomerőművekkel olyan problémák lesznek, hogy a neutron sugárzástól ridegé válik az acél, és eltörik a cső egy idő után. Itt is lehetnek ilyenek, hogy adott körülmények között bizonyos szerkezeti anyagok nem úgy működnek, az elektronika megzavarodik, stb. Másképp kell építeni. Ezt ezen fogják kikísértezni. Tehát most kezdődik itt a megbukatották a szerződést, aztán 20 év alatt fölépül, néhány évig kísérteznek rajta, és ennek alapján utána, hát körülbelül 40 év múlva az első ipari és termelő fúziós reaktorok megindulhatnak, talán itt egyesek még megérik azt, hogy már, és akkor, hogy kell, nem, azt már sokszor mondták, hogy akkor olcsó lesz az áram. De hát, és korlátlanul áll rendelkezésünkre deuterium, főleg, hogyha még a Holdról is hoznak hozzá héliumot, akkor meg még inkább. Tehát az a döbbenet, hogy ehhez nem kellett forradalom. Szépen lassan, szisztematikus munkával elérték azt, hogy az eredeti ötlet lépésről lépésre megvalósult, és most úgy tűnik, hogy valóban megvalósult. Szóval már nincs, hogy mondjam, elvi akadály, már csak egy jó nagyot kell építeni, és megnézni, hogy ez biztonságosan működjön.
Kormánycsalomlentes
nézőköszönet. Oké, tessék.
És miért nem lehet itt a Földön hélium 3-at gyártani, mikor azt a
hozzá? Mert több energiába kerül, mint amennyit termelsz. Hát ott az erős kozmikus sugárzás, ő ingyen hozza az energiát. Itt a Földre meg nem jön le. Tehát hogyha te ilyet akarnál gyártani...
Nagyon sok energiát kell
belefektetni. Igen. Szóval atomonként anyagot átalakítani, ott meg megcsinálja, és ott csak ki kell válogatnod. Ez ilyen. Jó, oké. Akkor köszönöm, akkor vége.